voltál velünk, hallgatóknak pedig a figyelmet. Tartsanak velünk majd a jövő héten is. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Hazafutásban jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A tegnapi Ferencváros Vojvodina mérkőzésről fogunk beszélgetni, de most ugorjunk vissza az időbe, nem túl sokat, egy olyan 31 évet, Brüsszelben vagyunk, a kommentátor Török László.
Mister ragyogó labdával ugratja ki Koporovicsot, Koporovicsra, Kuntics, gól! Mit csinálsz, de gyönyörűen! Kuntics volt az, aki belőtte a vezető gólt!
Na, nem csak a vezető gólt, hanem a győztes gólt, sőt tulajdonképpen a BL főtáblát érő gólt, mert ugye az ülőjúton aztán 1-1 lett a második mérkőzés. Hát Zorán Kuntics, Kuntics Zorán itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Több okból is rendkívül aktuális a jelenléted, hiszen hát egyfelől, ha más nem, ebből kiderült, hogy egykor a Ferencváros játékosa voltál, és az öreg fiúk között még most is néha pályára lépsz, másfelől viszont a Vojvodinában egyrészt játszottál játékosként is, másrészt pedig a játékos megfigyelői hálózatát vezeted a klubnak. Tehát akkor milyen érzésekkel nézted ezt a párharcot, és most nem az eredményre vagyok még egyelőre kíváncsi, hanem egyáltalán mondjuk, hogy ültél az első meccs elé, hogy akkor most Vojvodina Ferencváros, melyik ujjamba harapjak?
Jó napot kívánok minden hallgatónak, köszönöm a meghívást. Hát a sorsolás előtt, ugye, ott a Vojvodinában figyeltem az emberek, milyen kívánságai vannak, és mondták, hogy hát Budapest gyönyörű szép város, meg akkor játszunk a Ferencváros ellen, meg Hajduk Split, stb. Én annyira nem voltam bátor, el kell úgy mondjam, én inkább logikával próbálom gondolkozni, és mondtam, hogy inkább a Sheriff, ha lehet, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen lett volna nagyobb esélyünk. Hát megkaptunk, aki azt kívánta, hogy a Ferencváros megkapta, az tényleg gyönyörű, szép város, nagyon szép a stadionban játszottunk, de már lehet érezni, ugye első meccsen ott új vidéken, hogy a Ferencváros jobb csapat. Szóval ennek ellenére, hogy nekünk második fél időben voltak két gólhelyzetek, két kapufát találtunk, nyerhetünk is volna ezen a meccsen, de valahogy a 9 perc alatt lehet érezni, hogy jobb játékos állománya rendelkezik a Ferencváros. A tegnapi meccsről ugye hát, talán irreális volt a kép az egészről, mivel ugye nagyon hamar jött a piroslap, és így nagyon nehéz volt a Vojvodinának, hogy megnyeri ezt a meccset.
Na, menjünk vissza még a párharc elé, ugye azt nyilván Újvidéken is tudták, hogy a Ferencvárosnál váltás volt a kispadon, ugye Robikin távozott, és Borbély Balázs érkezett, a Bajnok Győr edzője, és azért ugye ilyenkor mégiscsak nyáron amúgy is egy kicsit minden csapat formálódik, de ha még az edző is új, meg a játékrendszer is új, akkor az első ellenfeleknek azért ad egy talán egy plusz esélyt, mert a Vojvodina gondolom kevésbé, ilyen értelemben kevésbé változott az előző idény óta.
Igen, én az elnökkel, amikor beszéltem, én azt javasoltam, hogy a szakmai stáb inkább nézi a győri meccseket tavasszal, ahogy játszottak, mondom, szinte biztos voltam benne, hogy a Borbély nem fog játszani ugyanez a szisztémával, ahogy játszott a Robikin, ugye? Robikin focit talán néha túl bátor is volt, legalábbis én úgy éreztem, hogy figyeltem a magyar bajnokságot. Ugye, ha jól emlékszem, a négy vesztes meccs volt az otthoni, és...
Hát azért nem lettek bajnokok.
Azért nem lett a bajnok, úgyhogy figyeltem, hogy ő, és az elnök mondta, igen, és az a véleményem, hogy inkább figyeljünk, hogy Győr, hogy játszott a Győr. Nyilvánvalóan elment is a pár játékos a Fradival, hoztak csak egy játékos, egy belső véd a Franciaországba kettőből, többi maradtak, de Borbély azt hiszem már ezen a két meccsek megmutatta, hogy a tehetség és edzőről van szó, nagyon felkészült, látszik az aláírások, ha szabad így mondanom, a csapatnak lehet látni, hogy érezni, hogy mit játszanak, hogy tudják elérni az jó eredmény, úgyhogy szerintem egy jó döntés volt a Borbély hozni a Fradi kispadrájára.
Ugye Kín rendszeresen három belsővédővel játszott, támadó futó szélsőkkel, Foxy, kemény Foxterrier középpályával, a Borbély esetében itt négy védő van, és inkább labdaügyes passzolni tudó középpályás játék. Nyilván egy profi labdarúgónak több játékrendszert is kell tudni ismerni, meg alkalmazni, de mennyire, hogyan értékeled a Fradi, mennyire tudja készségszinten alkalmazni ezt az új struktúrát, amiben Borbély játszatja őket?
Hát itt minőségi játékosról van szó, tudod, szerintem az nem lesz a problémája, hogy gyorsan átveszik az játékosok ez az új stílus, ami képviseli a Balázs, ugye. Én bátran tudnám kijelenteni, hogy az idején szerintem torony magasan meg is fog nyerni a Fradi a bajnokságot. Szerintem az a véleményem, mert a játékos állománya az rendben van. Nem hiszem, hogy Győr ismételni fogja ezt az utolsó idény. Szerintem olyan középmezőn fog elvégezni. Úgyhogy de ugye úgy érzem, hogy elég nagy csönd van most a foci kluboknál, mivel nem lehet tudni, hogy mi lesz a budzsétjük, ugye? Nem tudom, mi lesz a Fradiban szinten ezen a téren, milyen változások lesznek, hol lesznek, úgyhogy nyilvánvalóan ettől is függ, hogy milyen játékos fogják hozni még, ugye? Gondolom a Fradinak az a célja, hogy bekerüljenek a csapatkörbe Európa Ligához.
Hát igen, és ugye az átigazolási ablak az nyitva van augusztus végéig, addigra meg már látni fogja a Ferencváros, hogy milyen keretre van szüksége a következő évhez. Ráadásul magyar szabály is van, tehát továbbra is a magyarokra is nyilván figyelni kell. Lesz még itt mozgás, de a Győrnél is, mert semmi, nincs az kőbevés, vagy Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund a Győrre kezdi el a következő idényt is. Hát most még ott vannak, de most már a konferencia. Tehát most már a Fradi van a legmagasabban jegyezve a magyar kupa csapatok közül. Még vissza erre a Vojvodina elleni párharcra, ugye a tavaszra elég rányomta a bélyegét az, hogy egyszerre két meghatározó magyar válogatott játékos távozott a télen. Varga Barnabás ugye Görögországba, és Tóth Alexa Bornemuszba, illetve a Premier League-be, és Ötvös Bence is megsérült, tehát alig maradt, vagy kb. Épp annyi hadrafogható magyarja maradt Robi Kinnek, és a magyar ajánláshoz végig tartotta magát a Fradi. A következő év az ilyen értelemben, az előttünk álló év, az nyilván egy jó tervezhetőbb év, de ennek tükrében várható-e, hogy még érkeznek magyarok a nyáron a Fradihoz, vagy megpróbálják a saját utánpótlásból feltölteni magyarokkal a keretet? De hát az meg nem tudni még előre, hogy milyen minőség.
Hát nyilvánvalóan nem hiszem, hogy ugyanezt a hibát megcsinálják az idén is, hogy a magyar játékos, a minőségi magyar játékosra szenvedtek valamikor a Ferencváros, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen a téren most lesznek a gondok. Hát én úgy gondolom, hogy egy magyar játékosnak kell, hogy legyen a célja, hogy legjobb magyar foci csapatban játszanak, ugye? Az én véleményem. Úgyhogy én ebbe hiszek, hogy a vezetőség és edzővel együtt ugye időben reagálnak és hoznak még minőségű magyar játékosok, és hogy ne legyen mondom még egyszer problémája, amilyen volt tavaly ezen a téren.
Hát amikor te a Ferencvárosba kerültél 95-ben, mert ugye mindenki úgy beszél, hát Kuntics a Fradi, de igazából egy idényt töltöttél a Fradiban, ugye azt a híres idényt, amikor a BL főtáblás volt a csapat, de akkor hát a csapat nagyja alig volt légiós, Kuznyecov volt, meg szerbek voltatok, Kopunovics, Milovanovics, meg te, körülbelül ennyi légiós volt azt hiszem a csapatnál, és szinte mindenki, a nagy többség saját nevelésű játékos volt akkor a Fradiban. Tudom, hogy a világ változott, de például a mai Vojvodinára, ha ránézek, ott is azért elég kevés légiós van, tehát mindent összevetve szerbek adják a csapatnak a pályán is, meg a kispadon is a nagyját. Te ugye ott vagy a játékos megfigyelők élén, milyen koncepció szerint rakjátok ti össze a Vojvodinában a keretet? Hány százalék saját nevelés, hány százalék máshonnan igazolt játékos a szerbek között?
Nagyon figyelünk a saját utánpótlásunkra. U17-es csapatunk az megnyerte a bajnokságot, ami elég szép siker, mivel ugye az Zvezda meg a Partizán ezen a téren előbb járnak, mint mi, de mondom, az itt tavaly mi nyertünk meg azt a bajnokságot. Vannak sok tehetséges játékos, igen. Csak itt nagyon, hogy is mondom, óvatosan kell lenni, kell találni ezt a balansz. Balansz, jól mondtam?
Jó, egyensúly. A balansz is jó.
Igen, egyensúly kell találni, hogy nem szabad, már jó, mondjuk van pár nagyon ügyes tehetséges játékos, rakjunk be a csapatba, azért nem így működik a dolog. Nagyon óvatosan kell bánni velünk, főleg úgy, hogy mivel mondom, a Vojvodina célok elég komolyak, mert a tavaly mi másodikok lettünk, a Partizán mögöttünk lett, szóval ez nagyon régen történt ilyesmi. El kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a hagyomány alapján az Vojvodina az harmadik klub Szerbiában, de tavaly mi azt a Partizán tudtuk átugrani a tabellán, és ez elég szép sikernek számít. Úgyhogy az idén is elég hangosan terveztünk, hogy bekerüljünk a Hocsinak a valami csapatkörbe, de sorsolás volt kegyetlen, és ugye első meccs játszottunk Ferencvárosra, most a következő ellenfélünk Ajax lesz.
Igen, mert persze a Fradinak is az Ajax lett volna, aki kap. Így
van. Hát az. Igen, úgyhogy nem volt szerencse ezen a téren, de mondom...
Bocsánat, közbevágok, ez az a konferencia liga, amit arra találtak ki, hogy a kis csapatok is vigyék valamire, erre egy Ajax, egy többszörös bek és BL győztes Ajax jön szembe a második selejtező
körben. Pontosan. Úgyhogy tegnap is Kispadon szép számok voltak a fiatal játékosok, aki mondom saját nevelés játékos. Szerbiában szintén van ezt a fiatal játékos szabály, kettő fiatal játékosnak játszani kell 9 percig. Úgyhogy mondom, az legfontosabb, hogy ez egyensúly találunk. Nem könnyű hozni Nyugat-Európából játékos Szerbiába. Meg, hogy is mondtam, elég rossz hírek van mondjuk a szerb országban, ha szabad így mondom, akkor milyenek a körülmények, stb. El kell, hogy mondjam, hogy inkább színesború, vagy őket valahogy könnyebb tudjunk hozni, olyannyira nem válogatnak, de nyilvánvaló ők élvezik elsőségi mondjuk a fizikai téren, szóval atletikusabbak mondjuk, mint a fehér emberek, ha szabad így mondanom, úgyhogy vannak azért náluk, hát mondjuk a Bami Dele, aki Ferencváros játékos, ő Vojvodinából jött, ugye Fradiból, és örültem, hogy mikor látom, hogy jól játszik, és hát nagyon hasznosan Európában is. Hát
mindjárt a kinti meccsen ülött
a győztes. Kinti meccsen rúgott gól is, igen. Úgyhogy igen, mondom, itt legfontosabb, hogy egyensúlyt találjunk. És visszatérve, hogy mondtad, ezt a korosztály, ami 95-ben bekerült a bajnok csapatkörbe, bajnok ligájú csapatkörbe, ugye többsége voltak a magyarok, tehát más világban most élünk, persze. De valami szinten talán elveszíti az identitás. Én jobban örültem volna, jó, én külföldi vagyok, de én jobban örültem volna, ha inkább a magyar játékos a többsége lenne most a Ferencváros. Ez az én kívánságom.
De téged nagyon gyorsan elfogadtak, befogadtak a Fradinál, nem?
Hát nyilvánvaló...
Mondjuk gyorsan rúgtad a gólt Brüsszelben, az sokat igen, segít, sokat
igen,
segít.
Igen, könnyen. Meg az egy másik dolog az, hogy mi tényleg próbáltunk nyelvet megtanulni, szóval mi nem tudtuk magyarul se a Dejan, se a Goran, mikor ide kerültünk Magyarországon, és próbáltuk beilleszkedni, szóval én nagyon örültem, mikor látom, hogy valaki mint a külföldi, elkezd tanulni a nyelvet ott, ahol játszik. Szóval nálunk van egy román játékos, aki szintén nagyon beszél szerbből, és nagyon becsülöm őt, szóval. És gondolom az is.
De a szerbek ebben mindig élen járnak. Tehát nem csak a futballba, kosárlabdába és vízilabdába, és aki Magyarországon van, az esetek többségében pillanatok alatt tud kommunikálni. Nem tudom, igen. Ez mitől van, de valószínűleg azért, mert ott is azért van magyar környezet, és nem tudom, de na, visszatérve még a Vojvodinára, mint szerb csapatra, nyilván a Vojvodina Szerbiában nem a Fradi, mondjuk a Svena Zvezda a Fradi Szerbiában, de a Partizán is azért inkább azt közelíti adott esetben, mint Vojvodinát, még akkor is, ha most mögötte végzett a mögöttünk levő idényben. Mennyire nehéz megtartani Tehát a Srenának és a Partizánnak az elszívó hatása az milyen Szerbián belül? Tehát egy Vojvodina mennyire tudja megtartani országon belül a saját tehetségeit?
Hát mondhatom azt, hogy könnyebb, mivel ezek a fiatal játékosok tudják, hogy ha bekerülnek a felnőtt csapat keretbe, és megkapják lehetőséget, és játszanak, akkor az valószínű a klub gyorsan fog eladni őket. Érte, szóval...
Külföldre.
Külföldre nyilvánvaló, igen. Igen. Úgyhogy van pár példa, én már majdnem 3 év ott dolgozom, és már pár fiatal játékos sikerült eladni egy csatár 3,5 millió euróért Millwallból, Championship-be. Tavaly eladtunk egy ballbackünk, aki 2005-ös korosztály, 2,5 millió euróért. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó a szerb foci, mint a kiugró deszka vagy lépcső. Ugye szerintem az előnye, ha szabad így mondanom, a szerb bajnokságban, hogy azért jönnek a menedzserek, jönnek a scoutok, jönnek a külföldi klubok, képviselők, és akkor nézi onnan.
Hát meg ez történelmileg így van, mert amíg Magyarország még 90-ig be volt zárkózva, a jugoszlávok 60-as, 70-es, 80-as években edzők már mindenhol ott voltak, innentől a játékosok is mindenhol ott voltak, mert igen. Ahol már edző ott van, ott már játékos is ott van, és valahogy inkább szerves részeivé lettek a nyugat-európai futballnak, mint mi.
Ez így van, ez már hagyomány,
hogy szabad
így mondanom. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most a helyzet a magyar fociban, mert a budzsétű nem lesz ennyit, mint eddig, miből fogják élni ezek a klubok, szóval...
Hát mondjuk ez a Fradira talán a legkevésbé, mert a Fradi az UEFA-tól ugye 7 év zsinórba ott van az alapszakaszban, azért az ott súlyos pénzek, és mondjuk Tóth Alex átigazolási pénze is magyar léptékkel egy extra pénz.
És tehát, a többiek?
Hát az megint egy, hát azért csak van piac is a világon, majd akkor tanulnak onnan élni.
Igen.
Mondjuk egy Újpestnek a MOL azért a tulajdonosa, szóval azért van.
Igen, de itt most a scouting ez nagyon fontos, hogy ha találják olyan játékosok, hogy piac képesek.
Felértékelődik a scouting, az biztos.
Ez biztos, ez 100%.
Hát már csillog is a szemed, tehát még szerepet is válasz.
Én imádom ezt a munkát. Nem annyira stresses, mint az edzői munka, ugye? És általában, ha nincs eredmény, nem szoktál scoutot kirúgni, hanem az edző vagy a sportigazgató.
Na, csak megszületni volt nehéz. Mennyire vagy... Tehát nyilván egyfelől érzék is kell hozzá, hogy észreved a talentumot egy fiatal játékos, a másfelől valahol tudomány is, hogy... Mert az sem mindegy, hogy az egyébként mennyire állóképes, mennyire terhelhető, mennyire sérülékeny, tehát hogyan össze az egész, amikor valakit kiszúrsz, akkor hogyan térképezitek fel, hogy ő tényleg alkalmas arra a szintű futballra, amit mondjuk a Vojvodina igényel?
Nekünk van több platformák, ami ezek a videoplatformák, a Vice Scout, a Sportbase, és ott mit kezdtünk bányászni, én így szoktam mondani, hogy mi nézzünk a kis videó akció, különböző játékosok, és akkor, ha megtetszik valaki, akkor megpróbáljuk élőbe is megnézni. Hát, hogy is mondom, szerintem ez nem lehet tanulni, hogy legyen valaki jó scout. Ez az én véleményem. Vagy van szemed, vagy nincs szemed. Talán nem leszek nagyképp, ha azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nekem van ilyen tehetség, hogy tudok megállapítani, hogy mi lesz ebből a játékosról. Mert mondjuk, ha mi nézünk egy U17, U18 meccset, és akkor nagyjából minden tízen tudjuk nézni, hogy ki jó játékos, mondjuk a 22 játékos között, aki a pályán vannak. De ennek a játékosnak, aki mondjuk mind a tíznek legjobban tetszik, mi a végső potenciál, érte? Szóval én úgy érzem, hogy nekem van ezt a képességem, és nagyjából tudok. Testbeszéd, az nincs a platformon, nincs olyan dolog, hogy testbeszéd, egy játékosok is nézzük meg, hogy milyen a testbeszéd, hanem ezt próbáljuk a testbeszédet olvasni, hogy neki a milyen karakter.
Élőben. Ott a pályaszélére.
Igen. Szóval azért csak egy kis apróság, ami nekem rengeteg segít. Van statisztika, Statisztika, fú, én hiszem, meg nem is, még nem is nagyon.
Fontos, de nem kizárólagosan fontos.
Pontosan. Nekünk van egy nagyon nagy példa, hogy statisztika ez annyira nem a legfontosabb dolog. Kerestünk egy winger, szélső támadó, és ajánlottak egy Franciaországból, KN csapatból, egy játékos, aki nagyjából csere volt. Néztünk a platformok, a videók, stb. Néztünk nagyon labd, ugye, és nagyon jó cselez. Beadások nincsenek, mint a szélső, de ő minden passzból keresik a legjobb megoldást. Ő nem akar, hogy beadni, és lesz, ami lesz, hanem mindig próbálja olyan célszerű passzokat a 16-oson belül bepasszolni. És akkor mondtuk, néztük a statisztikát, mondjuk a KMB játszott 44 meccs, 2 gól, 2 gólpassz. Ez nagyon vékony, ugye? Yeah. És akkor néztünk, utolsó meccs, amit megnéztünk, hogy 0-0 játszottak ezt a csapat, a játékosunk, négy olyan szituáció előkészített a csapatársainak, de ebből nem lett gólok. És akkor úgy mondtuk, na hozzunk ezt a játékos. Mert nem szabad elfelejteni.
Hát Francia... meg nem feltétlenül kell szélen játszatni egyébként.
Igen, de mi pont a szélsők kerestünk. És akkor, de Francia második osztály, ez nagyon erős. Nagyon erős. És akkor mondjuk, jó, próbáljunk idehozni. Kérdezte a játékos, van-e kedve? Nyilvánvaló, van, persze, mert ott nem játszik. 100 000 euró fizetünk érte. Jön Szerbiából, 14 gól rúgott, egy másfél, 14 gól, és 10-11 gólpassz. Egyik legjobb szélső volt. Szerbiából elvettünk 2,5 millió eurót. És ez szóval, ha figyeltünk a statisztikát, akkor nem biztos, hogy hoztunk volna, de mi látunk benne potenciál. És ez nagyon fontos. A potenciál végső határa. Na most az megállapítani, ez nagyon fontos.
Ez a művészete a scoutságnak. De hát mindjárt még vissza, úgyis mindjárt jönnek a hírek, de még a hírek előtt Szücs Kornél hogyan került Újvidékre, illetve mi a véleményed róla? Beszélünk majd a hírek után arról is, hogy mi volt a tegnapi mérkőzésen, ugye, mert végül is az ő kiállítása alapjaiban el is döntötte a párharcot, azt kijelenthetjük, de most ne erről essék szó, hanem azokról a skillekről, amik miatt ő ott játszik Újvidéken.
Szücs Kornél úgy került a Vovinához, hogy az elnök elküldte nekem a screenshotot Transfermarkttól, mert valami játékos képviselő, a menedzser ajánlotta nekik, és akkor átküldte nekem, és nekünk az a feladat a scoutoknak, hogy megnézzük ezt a játékos, és akkor írjunk a vélemény az elnöknek. Mi hárman megnéztünk alaposan, írtunk a vélemény, a Szücskörnek milyenek a kvalitásai, milyen a játékos, mi a hiányosságai, szóval ez együtt, és akkor mi azt írtunk, hogy ebben pillanatban ő jobb, mint a mostani belső védő. Uh-huh. Ennek ellenére, hogy az utolsó időben Championship-ben inkább jobb back poszton játszott, és akkor mi nem eldöntöttük, az elnök eldöntött, hogy hozzunk a Kornélt, kiválóan játszott magyar bajnokságban, szerb bajnokságban, elnézést kérek, szerb bajnokságban kiválóan játszott, csak mindig, ugye, sok játékos tud játszani Vojvodinában, időzében mondom, a szerb játékos, sok játékos tud játszani Vojvodinában, és leszünk negyedik, ötödik, hatodik, vagy második, ez nem tudjunk, de a mi szándékunk az, hogy minél több olyan játékos hozunk, akivel tudjunk elérni a klub céljai, és a klub céljai az volt, hogy európai kupa szereplés próbálj kiharcolni. Szóval és ennek alapján vannak osztályok, de van A, B, C és D osztályok nálunk a scoutingban. És mondom, Kornél, mondom még egyszer, kiváló srác, gyönyör, nagyon jó, alázatosan csinálja, abszolút nincs semmilyen gond a szerb bajnokságban. Na most elkezdtek a hogy csinálok az európai meccsek, ugye? Első meccsen elcsúszott.
Igen.
Igen.
A győztes gólnál?
A győztes gólnál, igen. És tegnap nagyon
9.
hamar.
Perc.
9. perc, meg kaptunk piros.
Jó, igen. Ezzel folytatjuk mindjárt a Vojvodina a Ferencváros párharccal, Kuntis Zoránnal, előbb azonban jönnek a hírek.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lőrinc Tamás a birkózók új elnöke. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezhet. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, míg a harmadik helyért játszott meccset a venezuelai Jesus Venezuela irányítja. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzést dirigált eddig a mostani VB-n. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Múlt heti műtéte miatt kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot Gulyás Michel. Az olimpiai bajnok öttusázó jelenleg Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sportág közgyűlésén egyhangúlag szavazták meg. Megbízatása 5 évre szól. A Red Bull pilótája Max Verstappen zárt az élen a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. A hollandot Lewis Hamilton és Charles Leclerc követte a két Ferrarival. A második szabad edzés másfél óra múlva kezdődik.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan szabályozás megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a visegrádi hopon. A Budapest-Nappali hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták, a bámészkodók miatt azonban az ellenkező, Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap, a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten viszont borult az ég. A következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több északkeleti járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg égeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc folytatódik a Hazafutás továbbra is. A mikrofonnal Elpap István, velem szembe pedig Kuntis Zorán, hiszen egy Ferencvárosi Vojvodina párharcot rendeztek. Ki ne tudná, Ferencvárosban töltöttél egy évet, egy olyan évet, amikor még a első Magyar Bajnokok Ligája csoportkörös Ferencváros játszott 95-ben, 95-96-ban, illetve most pedig a Vojvodina alkalmazásában vagy a játékos megfigyelői hálózat vezetője. Szűcs Kornélról beszélgettünk. Szűcs Kornélnak a, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy hibája, mert ugye elkésett a mérkőzés 9. percébe. Ez gyakorlatilag mindent alapjaiba fölborított. Ha volt meccsterve a Vojvodinának, meg volt a Ferencvárosnak, bár pedig nyilván volt, amúgy sem egyszerű egy hazai vereség után visszavágót játszani. Borbély Balázs meg azt mondta, hogy ő neki lámpaláza van, mert még a Grupa Arénában tét meccsen nem szerepelt a csapattal. Hát ez a lámpaláz, ez szerintem oldódhatott a 9. percben, mert azért edzőként ő érezhette, hogy innentől ezt a mérkőzést nem csak, vagy a továbbjutás nem csak megoldható, hanem ez a mérkőzés nyerhető, és egy győztes meccs önbizalmat is ad, és a Fradi ilyen szempontból nagyon jól jött ki ebből a párharcból. Hát Vojvodina gondolom kevésbé. Milyen volt a reakció Újvidéki részről a párharc végén?
Hát most mindenki tulajdonképpen sajnált az, hogy a Kornél megkapta a uténtelenül becsúszás után megkapta ugye a jogos piros lapot. Kár.
Gólhelyzetet akadályozott meg, ahogy a paragrafus szerint van, ugye?
Így van. Szóval jogos volt szerintem az kiállítás. Kár érte, mert nem fogok tudni ugye soha, hogy mi lett volna, ha maradtunk volna a 11 meccs végéig. Szeretném talán egy kicsit hangsúlyozni, hogy tényleg első meccsen ugye nekünk is volt a gólhelyzeteik, hogy mi nyerhetünk volna ezt a meccset is. De valahogy mi tudtunk bizonyítani, hogy tudjuk nagyon kellemetlen ellenfele lenni. Mondjuk a szerb bajnokságban mi kétszer egymás után megvertünk a Zvezdát, ami nem is emlékszem, mikor történt ilyesmit, úgyhogy vannak, vagy voltak módszerek, hogy tudják, mint erősebb csapat ellen játszani, de mondom, a piros lap után az már Én akkor csak hát azt kívántam, hogy ha lehet, hogy 60 percig, ha Fradi nem tud rúgni, akkor esetleg elkezdte volna gondolkozni, hogy na most mi van, ha esetleg Vojvodina berúg egy gól, mert én tudtam, hogy lesz valami, és szint volt is, ugye 2-0, azt hiszem a kettő ilyen gólhelyzetei, kaparalövések, ami...
De akkor már 2-0 volt.
De már 2-0
volt. És a szünet már 2-0 volt, onnantól már nem nagyon voltak szerintem.
Így van, ez így van.
Kérdések. Mondjuk, ha Borbély Balázs fejével gondolkodunk, mennyit lehet profitálni egy ilyen továbbjutásból? Nyilván lelkületileg sokat, tehát meg a csap győzni jó, és akkor az öltözőben is jó a légkör. Nem is hiszem, hogy itt túl sok szakmát kell mögé gondolni ennek, hogy 10 ember ellen játszott a Fradi, de legalább 10 ember ellen úgy játszott, hogy rúgott 3 gólt, tehát legalább nem tette nehézzé magának a helyzetét. Szóval most Borbély Balázs szemével vagy fejével, ha próbálsz gondolkodni, akkor te hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést?
Lehet érezni, hogy azért Balázs, hogy is mondom, a másik meccs után is ő mondta, hogy nem hiszik, hogy a visszavágó ez könnyű lesz. Ennek ellenére, hogy nyert a Fradi ugye Újvidéken, azért ő egyfajta egészséges óvatosság van benne. Szóval ő nem olyan fiatal edző, aki na most nyertünk, hogy na gyere, most megyünk, rúgjunk egy 5-6-ast hazai pályán. Szóval nekem tetszik az ő gondolkozása, és úgy érzem, hogy az idény a Ferencvára sokáig fog vinni európai kupa szereplésen, legalábbis az én véleményem. Ennek köszönhetően, hogy nagyon a felkészült edzőről van szó, és lehet látni, hogy már most, hogy játékos mennyire tisztelik őt, ennek ellenére, hogy a fiatal emberről van szó, lehet érezni, hogy nagyon gyorsan megtalálta a közös hang a játékosokat, lehet érezni mondjuk a Keita játékával, hogy mennyire másképp játszik Keita, mondjuk amilyen Robi Kínel, ahogy játszott, szóval...
Ha játszott, mert ott szinte nem is játszott.
Pontosan, úgyhogy
Hát ő egy óriási erősítés, úgyhogy nem került különösebb pénzbe, mert ott volt.
Abszolút.
Mint Abu Fani volt ilyen, akit fél évig jegelt, nem is nevezte az Európa Ligába, és tavasszal meg hirtelen megtátosodott, más kérdés, hogy most elment.
Igen, Zvezdában.
Ja.
Igen, és nagyon dicsérik.
Vele fogsz találkozni még.
Igen. És szerintem nem csak a Keitára, hogy a minden játékossal szerintem az ő képessége, hogy mármint a Balázsnak, hogy tudja közös hang találni a játékos, ez nagyon fontos szerintem én, úgyhogy szép év jósolok, hogy csinálok a Ferencvárosban, mert mondom, egy jó lépés volt hozni a Balázs, ennek ellenére, hogy nyilvánvaló Győrben nagyon haragszanunk rá, mivel ugye nyert a bajnokság, és utána átment a konkurens.
Hát igen, de volt ő már korábban is a Fradinál. Tehát nem arról van szó, hogy egy Győr is rác hirtelen ott hagyja őket, hanem ilyen az edzők élete. Szerintem ez nyugvó pontra fog előbb vagy utóbb jutni. Az első meccsen kezdett Lisztes Krisztián, aki mögött aztán szintén elég zilált évek vannak, mert azt a pályát nem futotta ki ugye Németországban, amit esetleg sokan jósoltak neki, ugye vissza is került most már másodszor kölcsönbe a Ferencvároshoz. Úgy nézett ki, hogy Borbély Balázs megadja neki a bizalmat, nem igazán ment neki a játék, volt egy nagy hibája, le is cserélték a szünetbe Újvidéken. Ő most nem volt kezdő, de most is pályára lépett. Mennyire nézed őt másként? Hát a papa mégiscsak játékos társad volt, hogy más nem mondjak, tőle kaptad azt a labdát Brüsszelbe, ami a Fradi közönség szívébe téged elhelyezett valószínű örökre. Szóval amikor egy Lisztest látsz a pályán, akkor mire gondolsz, és amikor ezt az ifjabb Lisztes Krisztiánt látod, akkor te mit tanácsolnál neki, mert a tehetsége ott van, és valahogy az áttörés az nagyon hiányzik nála.
Azt tudom javasolni, hogy minél több időt töltse az apukával, és figyelje minden szavakra, ami az apukája elmondja neki, mert az apukája példaképe volt az edzésen, a meccsen, a munkamorál nagyon magas szintén van, alázatosan csinálta minden. És szerintem az ifjabb Lisztesnek hiányzik ezt a fajta hozzáállás, szóval mondjuk Újvidékén ugye mi úgy rúgtunk gól, hogy sarkozott a sarag, vagy a szög lesz sarakba, szóval ez elég felelőtlen.
Hát 5-0-nál se, de...
Igen, úgyhogy talán így technikailag, talán képzettebb, mint az apukája, ami volt, gondolom én, talán. Talán nagyobb tehetség van benne, mint az apukája, ami volt, de viszont mondom, az apuka, ami elérte ezt, ugye egy nagyon magas szint, hát, ő elérte
a pályafutáson. Bundesliga bajnok volt, hogy más nem mondjak.
Pontosan.
Már nem sok följebb van.
Úgyhogy nagyon ismerem a Krisztán, szoktam játszani vele is az öreg fiúból, és mondom, azt tudom javasolni az ifjabb Krisztiának, hogy minél több időt töltse az apukával, figyelje rá, és próbálja elfogadni az ő tanácsait, mert ebben biztos vagyok benne, hogy csak így tudja fejlődni. Mert tehetség az megvan, csak változtatni kell pár dologba.
Ugye rengetegen távoztak a Fradiból, de jellemzően nem olyanok, akik eddig túl nagy nyomot hagytak volna, mert a Fradi egy akkora kerettel rendelkezett, kölcsön volt adva rengeteg játékos, és most kicsit nyilván az idők szavára hallgatva, mert azért a büdzsét is figyelni kell, most kipucolták a keretet, de persze azért elment Makrekis, elment Abufani, elment Sissé, tehát olyan játékosok is mentek el, akik valamikor biztos meghatározóak voltak, lehet, hogy az utóbbi időben pont Abufanit leszámítva kevésbé, de azért így sem néz ki vékonynak a Fradi kerete. Még Lenny József egyenesen a világbajnokságról érkezett, ugye, hát szünetbe ő állt be lisztes helyett, ugye, Újvidéken, most már elfoglalta a helyét. Ezzel együtt egy, és támadó, ott van Akolace, ott van Kovacevic, ott van Gruber, ott sokan vannak, de egy Varga Barnabás, az egy fej, az nem hiányzik ebből a Fradiból? Vagy a Szborbély majd megoldja, hogy ne arra legyen kihegyezve a Fradi játéka?
Hát én úgy gondolom, hogy mikor Kovacevic hozták, az jó elképzelés volt, mivel
ugye ő céljébe
játszott, és én ott voltam többször céljé meccsen, mert volt egy játékos, aki minket nagyon érdekel, és tulajdonképpen Kovacsics, mondom, élőben nagyon, nagyon gyakran látom, és olyan típus játékos, aki kontrázni vele nem lehet, mivel ugye ő inkább ilyen darabos típus, nem ilyen atléta, nem egy sprintelő játékos, nem egy sprintelő csatár, de viszont 16-osan belül nagyon brusztulós, nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, szóval, és ő valószínűleg nem fog egyedül eldönteni a meccseket, hogy kicselezi három játékos, semmiképes, őt kell kiszolgálni. Úgyhogy én úgy éreztem...
De ezt még a Fradi eddig nem tudta megoldani. Ezt a Fradi eddig nem tudta valahogy megoldani. A Kovacsevicsnek a megfelelő kiszolgálását, vagy ő nem volt rá alkalmas, nem tudom, de valahogy még a kémia nem jött össze.
Igen, de fél évre van, ugye?
Igen.
Most télen hozták.
Hát a Varga pótlása.
Varga pótlása, igen.
Rúgott gólokat, tehát nem arról van szó, hogy semmi, de ugye ott mindenki azt várta, hogy na, akkor így teljesen egy az egybe pótolni Varga Barnabást.
Igen, nem, mert Varga Barnabás nekem egyik kedvenc játékosom volt, mert hihetetlen milyen a fejjátékos, szóval ez fantasztikus, tényleg nagyon jó tudja, lehet kombinálni vele, szóval ez abszolút az én, mondom, egy kedvenc játékosom volt a Fradiban. És mondom, Kovacsevic nehéz játszott, ő célbe játszott, mindig kezdő volt, érte, szóval, de és idebe került, hogy jönnek a Ferencvárosba. Itt vannak csatárok, itt van a Joseph, itt van a Bamidele, a Gruber, szóval itt van konkurencia, igazán a dolgok céljában nem volt konkurencia, szóval, és lehet, hogy ő ezt a, hogy is mondtam, egyszer játszik, utána nem játszik, stb. Ez játékos, nagyon kevés játékos van, aki ilyenfajta játékrendszer, ha szabad is mondanom, nyugodtan tud elviselni, hogy egyszer játszom, utána háromszor nem játszom, stb. De szerintem én, főleg a hazai bajnokságban, főleg olyan csapat ellen, aki kőkeményen védekezni fog, én olyan kellemetlen tud lenni, az az én
véleményem. Ilyen csapatok vannak a magyar bajnokságban, a meccsek többsége ilyen,
szóval ilyenek ellen szerintem a Kovacsevics játéka nagyon hasznos lehet. Joseph, ha Josephról beszélünk, Inkább beszélünk a gyorsaságról, és a gyorsasághoz kell a terület. Szóval, ha kökeményen védekeznek, akkor a terület nincs.
A Joseph majd a Twente ellen jó lesz.
Pontosan. Európában ő, meg a Jusso Bamidele szerintem hasznosan lehet, de mondjuk magyar bajnokságban én látom a fantáziát a Kovacsevicsen, mert egy nagyon nagy munkabírású, szóval nem sajnálja a saját testedet, szóval nagyon harcias típus, úgyhogy sok gól várom tőle az idény.
A Vojvodina hova fut ki idén? Partizán elé, vagy a Partizán mögé, hogyan látod a újvidéki esélyeket?
Hát...
Nem az Ajax ellen otthon.
Nem az Ajax ellen, de mi játszottunk Ajax ellen két év ezelőtt.
Na.
Igen. Ott,
de hát barátságos meccset?
No. Selejtező.
Vagy selejtező, na azt nem tudtam. Jó.
Persze, két év ezelőtt ott játszottunk, hogy csinálnak a Amsterdamon. 85. perc, a csatárunk 0-0 volt, 88. perc, vagy 5. Csatár ment a kapusra szembe, kapufát talált. Kontra, kaptunk gól, kikaptunk 1-0. Szóval igen, nagyon játszottunk a Amsterdamba, és a visszavágó az nem új vidékén, hanem a Bácskatópolyán játszottunk, és ott kikaptunk 3-1. Úgyhogy tudjuk, milyen erő képviseli az Ajax.
Hát meg ők is tudják, hogy mire kell számítani, akkor ezek szerint a Vojvodinától.
Igen. Ami picit én egy kicsit, hogy is mondom, nálunk, tudod, a szerbek nagyon, hogy is mondom, a mentalitás más, mint a magyaroké, vehemesebbek, van egyfajta eufória, tudod, a másodikon lettünk, és akkor most megyünk, megverünk a fejlőmény, és én nagyon, nagyon régen megtanultam, az eufória, ez első lépés a vereség felé. Így szokott lenni. Na most azon a téren nekünk még tanulni kell. Az, ami én egy kicsit ott a szerb kluboknál, én azt szeretném egy picit, hogy kevesebb eufória legyen egy kicsit alázatosabban, és akkor talán tudjunk elérni ugyanez az eredmény, milyen elértünk tavaly, vagyis utolsó bajnokságban.
Na, hát nem tudom, Fradiba mekkora az eufória, nyilván megkönnyebbülés azért van, mert fontos volt, kötelező volt, legalábbis úgy kezelték, és tovább jutottak, és nem az Ajax-szal kell játszani a konferencia ligában, hanem a jóval megoldhatóbb Twente ellen az Európa ligában.
Igen.
De közben Faramuci módon, ugye Joseph már itt van, de hát a világbajnokság meg még tart, sokat már nem, de még két meccs hátra van a 102-ből. Zárásnak erről is beváltsunk két szót nyilván, amit lehet láttál a VB-ből, mert azért egy VB-t azt néz az ember, még akkor is olyan lehetetlen időpontokban voltak sokszor a meccsek, de azért a végére azok maradtak, akiknek illik ott maradni, és rendeznek egy elég nehezen jósolható spanyol-argentin döntőt. Neked mik a megérzéseid, hogy a végig kiegyensúlyozott, nagyon koncentrált, nagyon jól kinéző spanyol válogatott, vagy a saját magát a hajánál fogva négyszer egymás után a Münchhausen báró módjára a bajból kihúzó argentinokat ez a flow elviszi most már a világkupáig?
Hát legmasabb foci tudás, ugye a spanyol, és a durvaság határain játszott az argentin csapat.
Hát ahogy kezdték az angol meccset, azt hittem, hogy lesz 5 piros, meg a lefújás után még 7.
Igen, plusz a Messi. Szóval van egy 10 harcos argentin játékos, hogy borzasztóan szemtelenek.
De azok igen. Is tudnak futballozni.
Tudnak futballozni. Igen, de mondjuk az angolok ellen első fél idő, az nem rájöttünk, hogy igenis tudja futballozni, mert csak láttunk, hogy rengeteg szabálytalanság, borzasztó provokál játékosa van szó. Utolsó fél órát...
Ott tudtak futballozni.
Ott tudtak futballozni, igen, na most az a angol szövetség kapitány döntése volt, hogy visszadárnak, vagy ez nem tudatos volt, hogy visszadárnak, nem tudom, mindegy, de rengeteg kritikát kapott emiatt, tulajdonképpen akkor lehet érezni, hogy minden percben, hogy most gól született, szóval argentinok gól fogják rúgni, érte, szóval a levegőben volt ezt a... Én, mivel szeretem a szép fociónk, inkább azt a spanyoloknak bízom, és mert legmagasabb szinte foci, ők játszanak a provokálás nélkül, szóval neki elsősorban az a lényeg, hogy lefocizanak az ellenfelet, és én ennek van gyakor híve, meg a szurkolója, úgyhogy én a spanyoloknak.
Ez mennyire lepett meg, hogy a franciákat ilyen simán, mert franciák azért az egy nagyon kompakt, nagyon erős, jó csapat, meg amit ezen, eddig ezen a VB-n mutattak a spanyol meccsig az alapján is azért az egyik legnagyobb esélyesei voltak a világkupának. Mennyire lepett meg, hogy a spanyolok ilyen tanári játékkal átléptek rajtuk?
Hát ha nézzünk a tradíció, a hagyományok, kik nyertek eddig a világbajnokságot, általában nem azok a válogatott nyertek a bajnokságot, de aki első meccstől kezdve ledaráltak mindegyiket, szóval nem.
Csak a brazilok 2002-ben. A brazil 2002-ben az ilyen volt. Neki áll Ronaldóék, neki álltak, nyertek.
Igen,
de
igen.
Az a kivétel.
Az a kivétel, igen, igen. Azóta eltelt elég sok idő. Úgyhogy franciák úgy érzem, sok perctől kezdve megmutatták, hogy igen, és ő a legnagyobb esélyes, és lám, na most...
Készülnek a bronzmeccsre.
Készülnek hónap a bronzmeccsre, úgyhogy igen. Az olaszok, ugye az olaszok úgy nyertek ugye a világban most nem is voltak most a VB-n, de kiszenvedve, szóval általában alig tudták tovább menni a csoportból, és akkor nyernek, szóval igen, de szenvedtek az argentinok rendesen, a spanyolok szinten, ugye, hogy jönnek ez a kis országok?
Zöldfoki szigeten,
igen.
Akiket Argentina is alig vert ki, aztán a kiesése szakadt.
Pontosan, igen, igen. Egy szabálytalansággal csináltak a spanyolok ellen.
Az le a kalapka.
Ez hogy? Szerintem ez valami foci egyetemre tanulni kell, hogy csinálták ezt. Ja. És név nélkül játékosok, ismeretlen játékosok, ilyen fegyelmezett, én régóta nem láttam ilyen védekezések, hogy jól csináltak, megszervezett
védekezés. Hozzáteszem, egy kis szerencséjük is persze volt, de az kell hozzá.
Jó, de nem volt túl sok gólhelyzet a spanyoloknak, nem
emlékszem. Abszolút megérdemelt.
Abszolút.
Megérdemelt pontszerzés volt.
Abszolút. Úgyhogy spanyolok mondta.
Jó, egy kérdés, meg egy, amennyire lehet egy rövid válasz, Lamine Yamal. A VB egyik legnagyobb lehetséges sztárjaként harangozták be, és ezek a lehetséges nagy sztárok egyébként nem futottak rossz VB-t, mert Holland, Harry Kane, Mbappé, Messi, mindenki 6-7-8 góllal. Yamal ebből igaz, hogy ő meg döntőt játszik. Yamal ebből a szempontból ugye sérült is volt, csereként is kezdte a VB-t, de azért ő még eddig adós a kiemelkedő. Vannak nagyszerű cselei, de hát vannak rossz eladott labdái, meg olyan nagyon kettős a szereplése. El tudod-e képzelni, hogy pont a döntőre meg kifut úgy, hogy én vagyok Lamine Yamal, szevasztok.
Abszolút. Egy kis
mert ilyen meccse még nem volt, amikor a végén ő volt, hogy na, ezt én megnyertem nektek. Lehet, hogy pont a döntő lesz az.
Pontosan. Nyilvánvaló a fiatal játékosan van szó, és ezek a hibák a fiatal játékosok, mondjuk, hogy logikusak, hogy normálisak, szabad így mondom. De én tudom elképzelni, hogy vasárnap talán meccsembere is lesz, hogy mert benne van ez a potenciál, benne van ez a...
De az első 15 percben fog kapni 4 olyat az argentinoktól, arra mérget vehetünk, nem?
Az
szólni kell neki előre, hogy nyugi.
Az 1100, de szerintem a spanyol szövetség kapitány hihetetlen intelligens ember, aki tudja kezelni ezek a szituációt, hogy előkészíteni fogja az a Yamal, hogy mire számítson, és megpróbál megnyugtatni őt, úgyhogy mondom, én nem csodálok azon, hogy a Yamal meccsembere lesz.
Na, meglátjuk. Kunti Zorán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, akkor egy kalappal a Vojvodinának az Ajax ellen, hiszen tudjuk, hogy az a folytatás, a Fradi meg remélhetőleg a Twente ellen is folytatja majd ezt a sorozatot, amit a Vojvodinán elkezdett. Köszönjük szépen, elmegyünk egyet zenén, aztán kezdődik a Nemzeti Sportkör.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together say. We come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors.
be a color. Up for your colors.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, Budapesten az FM 105.9-en.
Na hajrá, magyarok, és akkor a Nemzeti Sportkörben mikrofonál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm vendégeinket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Bitman Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét, és Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport kiváló munkatársát. Ha már itt van Gyenge Balázs, abszolút friss hír, mi Szoboszlaink 2031-ig, ha minden igaz, 4 évvel meghosszabbítva jövő nyáron lejáró szerződését a Liverpool labdarúgója. Gratulálunk, nagyon örülünk. Milyen konzekvenciái vannak ennek? Hát gondolom egyrészt egy viszonylag jelentősen megemelt fizetés, bár semmiféle konkrétumot nem tudok, de vélhetően benne van egy megemelt kivásárlási ár, mert gondolom ezek kéz a kézbe járnak, és mi a helyzet csapatkapitány fronton, mert így, hogy Robertson meg Szala távozott, így Szoboszlai is egyre közelebb van.
Igen,
a csapaton belül
meg kéne nézni, hogy itt mit val be hivatalosan a klub, mert egyenlőre ugye csak annyit látok én most.
Mit val be?
Igen, mert ez még a délelőtt folyamán, meg itt dél körül az angol szaksajtó, sőt a liverpooli szaksajtóban még egy olyan vélelmezés formájában jelent csak meg, de tegyük hozzá, hogy a dolgok legtermészetesebb folyása, hogy neki adják a csapatkapitány helyettesi posztot, mert az azért egyértelmű, hogy amíg Van Dijk ott van a csapatban, addig...
És Alisson Becker, vagy kapust azt nem...
De több csapatkapitány helyettes, tehát alapvetően Robertsonnak a feladatkörét azt szerintem egy az egybe oda kell adni. Tehát, hogyha ha most azt mondom, hogy, és azért mondom, hogy mit val be a klub, mert ezt azért remélhetőleg majd hivatalosan is közlik, de akkor előlegezzük meg ezt a bizalmat, mert alapvetően ennek a Liverpoolnak olyan hajtóereje volt Szoboszlai az elmúlt, vagy a mögöttünk hagyott idényben, hogy nem elég az, hogy most itt egy megemelt fizetést adnak, mert az teljesen természetes egy szerződés hosszabbításnál.
Meg azért mondjuk Szala fizetése az viszonylag.
Hát, na jó, Szala fizetése, tehát most akkor zárójelben ezt úgy megjegyzem, hogy Szalát azért engedték el szabad ügynökként, mert olyan magas volt a bértömeg az ő fizetésével kiegészítve, amit egyébként ugye pont az előtti nyáron sikerült egy hosszabbítás után megadni neki, hogy azt számolgatták a Liverpoolnál, hogy hát ennyi pénzt nem kapnak érte, tehát egyszerűbb, meg rentábilisabb, hogyha Szala fizetését elengedik. Na mert most itt azért, hogy vékony jégen táncol a Liverpool a gazdasági kérdések terén, tehát minden egyes pennit, nem is fontot mondok, pennit meg kell számolniuk, hogy hova tesznek, és szerintem ez egy viszonylag, sőt a legjobb matematika, hogyha úgy kezdik, hogy jó, akkor nézzük, hogy kik a legfontosabb építőkövek, az edzőcsere megvolt, akkor a keretet tekintve fogjuk meg a legértékesebb játékost, ez tiszta sor.
Szerintem az nem kérdés, hogy itt most Van Dijk mellé került fizetésben, és ez így van rendjén, szerintem. Az elmúlt három évben nagyon sokat tett azért Dominik, hogy olyan polcra kerüljön, ami őt megilleti, és hogy mit val be, és mit nem val be, az, hogy a fizetése mennyi lesz, engem speciál nem érdekel.
Ja, persze.
Saját dolga megdolgozott érte, de már látjuk a negatív kommenteket a hírek alatt, ami ennél sokkal fontosabb, és Balázs is tett rá utalást,
mit hogy lehet negatívan kommentelni,
hogy a csapatkapitányi helyettesi pozíció az nem kérdés. Tehát itt és ez biztos le is lesz írva. Tehát itt az nem kérdés, hogy ő az egyik alapembere a jelenlegi Liverpoolnak.
Hát meg a habitusa is ilyen.
A karaktere az teljes mértékben predesztinálja őt arra, hogy ő majd Van Dijk után ténylegesen a CK legyen. Szerintem ez egy olyan döntés, amelynek mindenki örül. Örül a klub, örül a játékos, örülnek a szurkolók.
Kivéve a negatív kommentelőket.
Hát nyilván olyan mindig van, de hogy Szoboszlai Dominik az elmúlt három évben mi mindent tett azért, hogy őt ilyen magas polcra tegyék a világ egyik leghíresebb klubjánál, az valami elképesztő, és hát majdnem minden adásban az elmúlt években volt szó itt a Nemzeti Sportkörben.
Hiszen majdnem minden héten pályán volt.
És majdnem minden héten csinált valami olyat, ami miatt kellett róla beszélnünk. Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy egy magyar futbolista ilyen magasságokba jutott a Liverpoolnál, és nagyon kíváncsian várom, hogy az új spanyol edzővel majd mire lesz képes ez az együttes, de az, hogy ha minden igaz, ugye 31-ig hosszabbított, tehát még 5 évig a Liverpool játékosa lesz. Egyébként pont megnéztem,
hát, hogy... Hát ha lesz, de ha nem lesz, akkor igen, valami embertelen pénzért nem lesz.
Szerintem egy kivásárlás jár, mindegy, mi kerül bele, mert most a következő két évben nem hiszem, hogy bárki megpróbálja őt leigazolni. Vagy legyen hír, mert az azt jelenti, hogy akkora teljesítményt látunk tőle. Úgyhogy ez számomra elképesztő magasság. És még egy gondolatpont, megnéztem, hogy a profi pályafutásában már a Liverpoolnál játszott a legtöbb tét meccset Szoboszlai, úgyhogy...
Mondjuk az nem logikátlan, igen, valószínű így van. De
ez mondjuk jó hangzik, nem?
Ja, egyébként ugye három idényen van túl, és ebből az elsőben még Jürgen Klopp volt az edzője, és akkor ő még akkor azért elég messze volt attól, hogy csapatkapitány helyettes legyen, hiszen még a BL győztes Liverpoolból is jó páran azért akkor ott játszottak. De én egyszer voltam egy Tottenham Liverpool meccsen bajnokin, amikor az ember ugye nem a tévén keresztül látja a meccset, hanem többet lát, tehát nyilván sokkal jobb élőben sportot nézni, azt nem kell mondani. És szembetűnő volt, ez egy olyan meccs volt, ahol azt hiszem két embert állítottak ki a Liverpoolból, tehát teljesen egy ilyen exaltált állandóan újra kellett tervezni. És Jürgen Klopp, akinek nincsen kétségeim, ő Szoboszlaiban németül beszélt, az biztos, mert ugye Szobi is akkor került oda Lipcséből, meg Salzburgból. Klopp folyamatosan a pályáról a Szoboszlait hívta ki az oldalvonal mellé. Azon a meccsen olyan 10-szer körülbelül.
De slot is.
Na.
Tehát ez így öröklődött. Tehát főleg taktikai kérdésekben, mert azért vannak olyan témák, amiket mondjuk csak a csapatkapitánnyal lehet megbeszélni, főleg úgy, hogy ugye újabban már az van, hogy csak a csapatkapitány mehet oda a játékvezetőhöz.
Hát a hőzá, persze.
Megbeszélni, tehát itt vannak egyéb tényezők, de az több mint feltűnő volt a Liverpool idényében, hogy mindig Dominikkal beszélt.
Egyébként ezt fogadtam kérdezni, és jó is, hogy elkezdted
mondani. De az edzésekre is úgy mentek, tehát az is feltűnő volt, hogy az edzésekre, amikor kimentek, elsőként mindig Slot és Szoboszlai Dominik gyakorlatilag együtt, és akkor egyébként nagyon sokszor Kerkez Milos is.
Egyeztetett vele, mit.
De komolyan.
De ez amúgy óriási dolog.
Igen.
Óriási.
Tehát ott egy külön diskurzus.
Mert ő nem volt hajlandó leszakadni a Szoboszlairól, nem?
Tehát... Hát tanulni szerette, vagy nem tudott. De ezt most jó értelemben mondom.
Majd most Kerkez sétál.
Te is ott mentél volna ki, szerintem nyilván.
Most meg főleg, hogy az edzője is megjött.
És hogy megdicsérte. Igen. Tehát hogy megdicsérte. Azért azt nem felejtette elmondani.
Nem, tehát hogy az, hogy a Liverpool taktikai elképzelése, egy meccsen belüli morfolódása az hogyan megy végbe, vagy kin keresztül, az már tavaly is egyértelműen Szoboszlai Dominik volt. Tehát ebből a szempontból nem is kérdéses, hogy milyen típusú vezérré nőtte már ki magát ebben a csapatban.
Na de egyébként, ha már szóba jött Iraola meg Kerkez, akkor azért Kerkeznek szerintem fülig ért a szája, amikor meghallotta, hogy mi a helyzet edzőfronton, mert ha van élből, anélkül, hogy egy percet is játszottak volna nyertese ennek a nyári edzőcserének, az biztos ők érkez.
Hát Hodzsiár. Igen. Annál is inkább, mert egyébként meg Iraola, és azért is jön jól a Liverpoolnak, mert hogyha most ez a mondjuk úgy befagyasztott játékos átigazolási piaci mozgás lesz a klubnál, és nincs, vagy nem lesz komolyabb merítési lehetőséget biztosítani, akkor Iraola viszont a legjobb edző, aki a meglévő játékos állományból a legjobbat tudja majd kihozni.
Fejlesztő típusú edző?
Abszolút, igen. És mert egyébként az ilyen kis kluboknál, azért relatíve, de a Premier League mezőnyét tekintve egy kis klub a Bournemouth, hát olyan sikereket ért el ezzel a limitált erőforrással, amire, hát én azt mondom, hogy rajta kívül talán Thomas Frank volt még képes, de ő sem annyira. Tehát Iraola egy az egyben. Na most egy ilyen helyzetben, amikor egy nagy klubnál nincsen meg a lehetőség arra, hogy minden posztra legalább két olyan játékost szerződtessen, akik garanciáik egymásnak, akkor minden az edzőnek a motiváló erőjén múlik, és ebből a tekintetből szenzációs kerkez szempontjából, hogy egy olyan figura érkezik mellé, aki már egyszer ezt kihozta belőle.
Na, Liverpoolt akkor most kipipáltuk, Szoboszlait, fradizzunk, meggyőrözzünk, meg most már debrecenezhetünk is, mert már azt is tudjuk, hogy nem mint a kétség lett volna, hogy a Punic Jerevánnal kezd majd a Debrecen a konferencia liga selejtezőben, azt meg már rég tudjuk, hogy a Paksa Panathinaikosszal, de legfrissebben ugye annyit tudunk, hogy hát még kedden a Győr búcsúzott a BL selejtezőtől, és elmegy a konferencia ligába, Luxemburg ellenféle folytatja, a Fradi viszont simán vette ezt Ovevuden elleni párharcot. Azért ugye Borbély Blas úgy fogalmazott, hogy kis lámpaláza van, mert először a Grupamába először vezeti a Fradit, hát Szűcs Kornél tett arról, hogy ez a lámpaláz viszont gyorsan megszűnjön. Ez az edzők álma szerintem, hogy egy szűk győzelemmel kezdünk idegenben, majd a hazai meccs azzal kezdődik, hogy tíz ember van az ellenfélnél a pályán. És egyébként ott még utána tenni kell, de azt a Fradi onnantól már elég szépen lemenedzselt ezt a meccset.
Ez a taktika része akkor. Ha onnan szépen lemenedzselte, nem?
A sorsolás pillanatában egy picit féltettem a Ferencváros a Vojvodinától, mert azért egy szerb csapat ellen idegenben kezdeni, és azért ez a Vojvodina...
Új edzővel kicsit átalakuló
kerettel. Aztán az első meccs egy picit megnyugtatott szerintem mindenkit, és ahogy mondott, Szűcs Kornék kiállításának pillanatában pedig el is dőlt minden. Egyébként ettől függetlenül szerintem a Fradi egészen jó focit játszott. Persze könnyű egy 10 emberrel játszó ellenfél ellen színes ceruzával firkálgatni, de szerintem a Ferencváros kifejezetten jó focit játszott. Volt egy-két olyan támadás, amit így megrazolsz az öltözőbe, és mikor viszont látod, akkor annak örülsz. És ebből nem egyet, nem kettőt láttunk. Hát a vizsga az jövő hét lesz, szerintem a csapat és Borbély Balázs számára is, ugye a holland Twente ellen.
De nem a holland Ajax ellen.
Hát nem, de ez a Fradi szerintem jól néz ki. Borbély Balázs egyébként a Győrnél is viszonylag gyorsan tudott abban eredményt elérni, hogy a csapat futballozott, és valahogy ezt látom most a Ferencvárosnál is, hogy ez egy jó játszó FTC lehet majd. Én nem bízom benne, és nem tartom esélytelenek a Ferencvárost a hollandok ellen sem.
Én abból indulok ki, hogy persze nagyon rég volt, de nagyon aktívan él az emlékemben, hogy a 90-es évek derekán a Honvéd találkozott a Twentével.
Igen.
Mindenki leírt, hogy na hát akkor itt semmi, és
továbbította a Honvéd.
Azért annyira nem volt sima, mert a visszavágón ott azért nem volt olyan egyszerű, de egyébként igen. De az, hogy 4-1-re nyert a Honvéd Hollandiában, hát azért arra szerintem senki nem számított.
Akkor tehát már nem szoktunk mi nyerni sehol.
Magyar csapatot. Hol húznád meg a vonalat?
Ez milyen jó mondat volt.
Hát ez olyan 94-5 körül volt.
Igen, egész konkrétan. Igen.
Akkor nem nyerni jártak a csapataink.
De hát... Igen, de akkor egyébként most nem akarok feltétlen teljes párhuzamot vonni az akkori Honvéd és a mostani Ferencváros között, de akkor az a Honvéd Európában azért, persze az már a kifutása volt a Honvéd európai eredményeinek, de a Sampdoria Manchester United vonalat...
Hát ott voltak emlékezetes párharcok, persze.
Igen, tehát a kornak megfelelően az a bravúrok, hát óriási
abszolút
bravúrok voltak.
Abszolút csapat volt a rendszerváltozás után, hát 14-15 válogatottjuk
igen,
volt.
Tehát bravúr eredményeket ért el Európában, tehát ezért gondolom, hogy... Vagy, ezért mondom, hogy nem húzok párhuzamot egy az egybe, de feltett kézzel eleve kimenni a pályára Fradinak az elmúlt évek európai tapasztalatai után egyáltalán nem lenne szabad. De nem is ez.
10-15-öt fenténél erősebb csapatot vert meg a Fradi az elmúlt években.
Tehát mi a mérlegelés, hogy persze a magyar csapatokat mindig félteni kell, mert
ezen nőttünk föl, ez viszont tényleg így van.
Igen, na jó, de most elég a Győrt is nézni, tehát hogy azért
pedig
azt, pont itt beszéltük.
Pedig azt nem féltettem.
Hogy akkor most mennyire biztos a Győrnek az esélye. És akkor úgy én legalábbis úgy éreztem, hogy én magam is azt gondoltam, hogy azért inkább esélyesebb, és a környezetemben meg azt tapasztaltam, hogy a többség is ezt érzi. Tehát ezért mondom, hogy azért hát
az egyáltalán, nem volt megnyugtató, amit a Győr művelt mindkét meccsen. Igen. Egyébként.
Na, de sumáron 3-0 az első, és akkor a visszavágó.
Ja, simán, persze.
Na, de mindegy, szóval, hogy a Fradinál azért hiába Holland az ellenfél, azt mondom, hogy egyáltalán nem érzem azt, hogy esélyesebb lenne a Twente. Csak óvatosan fogalmazok, hogy nem mondom azt, hogy na, a Fradi meg biztosan esélyes.
Attól nem tartunk, hogy ugye kinnél a három belső védő volt, és mindig ilyen Majgák, Tóth Alexek, Romauk, ilyenek játszottak előttük, most pedig négy védő van, és mondjuk az egyébként két egymást követő meccsen jól játszó. Játszó és jó játszó Kejta, ilyen sem volt szerintem az elmúlt években. Tehát labdabiztos, ügyes labdát megtartó, a játékot jó forgató középpel, Kanikovszki is, Korbu is ilyenek játszanak ott előtt, tehát kicsit ilyen labdásabb a Fradi.
Az a védekezése, ahogy belement a párharcba és labdát szerzett, persze. Ez egy olyan tulajdonság, amit eddig nem láttunk, és igazából volt egy nyilatkozat a néhány napja.
A BL győztes, és nem használta
volt
megfelelően
a Fradi. Volt egy olyan nyilatkozat, hogy végre érzi a bizalmat. Akkor föltenem a kérdést, hogy bocsánat, Nabi Keita miért nem játszott tavasszal? Például a bajnoki címről döntő utolsó 5-6-7 fordulóban. Nyilván erre már költői kérdés, meg nincs jelentősége, mert hal kategória, de hogyha van jó igazolás az elmúlt hetekben, akkor az Nabi Keita, mert gyakorlatilag talált egy olyan középpályást az öltözőben porosodva Borbé Balázs.
Az öltöző sarokban ott volt egy Keita.
Aki gyakorlatilag motorja a fazonszabásza ennek a Fradinak. Kérdésedre a válasz, hát hogy elegendő lesz majd egy holland csapat ellen, nincs előttem, hogy a hollandok milyen játék felfogásban futballoznak, mármint a Twente, de
nem hiszem, hogy betolják a buszt a Fradi ellen otthon.
Biztos nem. De hogy most hány belső középpályása, vagy hogy a 4-3-3-at játsszák, mint egy holland csapat, vagy sem. De a Keita az egy teli találat eddig a két meccs alapján.
Igen, csak legyen konzisztens. Tehát, mert most ez két viszonylag könnyű meccs. Viszonylag, aláhúzom, hogy viszonylag. Tehát a Twente
ellen... Tegnapi az volt a 10 emberes,
az jó, igen. Tehát mert itt most felvázoltam, hogy a Fradinak relatíve milyen sok esélye van a Twentével szemben, de azért az tiszta sor, hogy egy holland, mondjuk úgy a középmezőny tetejéhez tartozó csapat, az labdabiztos, az fizikailag makulátlan állapotban, technikás lesz.
Sebesség,
igen, nem fárad el 90 perc alatt. Azt azért...
De Fradinak van rutinja az ilyen helyzetek kezelésében szerintem most már.
Igen, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy fegyelmezett is tud-e lenni 2x90 percig, tehát mert most a első 10 percben kis pirosozta magát az ellenfél. Igen, hazai pályán, hogyha úgy tetszik. De hogy nem, ebben nem vagyok biztos, hogy kizárólag a régi holland iskola abszolút fegyelemre épülő játékosai alkotják a Twentét, de ettől még egy nívójában és kihívásában sokkal erősebb gárda lesz, mint amit a Vojvodina mutatott.
És nem kell sarkalgatni ellenük, mint Lisztes Újvidéken, mert abból csak a baj van.
Hát valószínűleg igen. Igen, de
hát ott belefért, azon a meccsen is végül belefért, bár Lisztes ugye már nem volt kezdő a visszavágon.
Igen, de feltehetően nem is lesz ilyenre. Tehát nem lesz olyan szituáció, ahol ez akár csak egy pillanatnyi döntés formájában megjelenik a játékosok fejében.
No.
Győr, hú, nem is tudom a nevét a csapatnak, Luxemburgi ellenfele lesz, az biztos.
Vikingur Reykjavik.
Az volt.
Már, ja, most a következő, azt hittem arra beszélgetünk, hát, hogy esett ki.
Okay. Beszélgethetünk arról is, de...
A Luxemburg, igen. De nem. Akivel kedden játszanak végül, nem pedig csütörtökön.
Így van. Tehát beszélhetünk a Vikinguról, persze, már csak azért is, mert azt tudjuk, az már megvolt. De azért ez egy elég könnyen elszórt lehetőség volt, nem?
Ez nem kellemetlen. Nagyon kellemetlen.
Ez a jó szó szerintem.
Mert oké, hogy hideg, meg műfű, meg hosszú utazás, meg mit tudom, meg utolsó pillanatos kapott gól, de ha már hála a Petrásnak, aki nagyon jó védett, megúszták, és egy, tulajdonképpen egy valószínűleg gyenge teljesítmény ellenőre is egy vállalható X-el jöttek volna haza, de nem, mert még egy gólt is kaptak a végén, 1-0, de az még mindig nem a világ. Hát most innentől meg a Viking úrnak volt meleg, rendes fű, hosszú utazás, és még a Győr még ott is vezetett, tehát még voltak időszak a Jemesnek, hogy rendben is volt.
2-1-nél úgy tűnt, hogy na jó, akkor most rendben vagyunk. Tehát rendeződött a dolog.
Aztán nem.
Énként a Bissennel játszanak, most közben én is puskáztam.
Hát
nyilván most órákat tudnánk beszélni róluk is, de meg kell adni a tiszteletet tényleg minden csapatnak. Azért az elmúlt
5-8
évben egy párszor kaptunk ilyen pofont. Szerintem a Győr egy dologgal tudná megmenteni nemzetközi szereplését, a konferenciálig a főtáblárával, de attól ilyen pillanatban 3 győztes párharcra van. És szerintem kutya kötelességük a következőt oda-vissza megnyerni, és most persze én beszélek a tiszteletről, kell is tisztelni ezt a luxemburgi csapatot, de hogyha bocsánat, a Győr nem akar bohócot csinálni magából, akkor itt akkor ezt csak úgy tudja, hogyha a következő párharcot maga biztosan hozza. Nem látunk ennél tovább, de azért az nagyon kellemetlen volt, mert itt most nem arról volt szó, hogy eladták a fél csapatot, bár a pad az tény és való, hogy szinte fiatalokból állt, de azért a...
De a pálya nem.
Igen, ugye
jó, Ben Buali nem ért haza, meg nem egészséges.
Igen, nagyjából ő az egyetlen, akit elé... Igen, de hogy azért a többiek ott voltak.
Arra mennyi esélyt adtok, mert nyilván a Győr egyébként nagyon helyesen megadta magának persze az esélyt, most már azon túl vagyunk, mert már nem lesz belőle semmi, hogy a BL-ben, a BL selejtezőben minél tovább menjen, de azért kinéz itt Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund eligazolása, az átigazolási ablak nyílik. Válogatott játékosok, magyar bajnok játékosok, biztos, hogy lesz kereslet irántuk. Ha ők mennek, ez az Eto mennyire lesz, mennyire jó, Sönt viszont meg Csingert is magukhoz kötötték, mert ugye kölcsönbe volt ott mind a kettő, tehát most csak, hogy a magyar válogatottakat nézzük, de azért Vitális a legfontosabb játékosa ennek a Győrnek. Mennyire érzitek, hogy őt sikerülhet majd pótolni? De akár Tótot is, mert ő is nagyon fontos láncszem.
Mármint te akkor arról beszélsz, hogy tuti el is adja?
Hát, nincs megtartó erő.
Meglepne, ha nem lenne érte.
Mert ha maradt volna esély arra, hogy itt ugye az, hogy a BL-ből kiestek, azonnal a konferencia liga, kettőt estek, tehát innestől kezdve nem kérdés, hogyha valaki akarja vinni a Vitálist, el fogja vinni. Ha még nincs ha. Szóval igen. 20-30%-ot jelent szerintem.
Amit te mondtál.
Ha... 20-30%-ot jelent szerintem a Vitális ennek a Győrnek, úgyhogy ha ő távozik, akkor az szerintem egy komoly probléma lehet. Kérdés, hogy találnak-e megfelelő alternatívát, aztán hát előhúznak valakit külföldről.
Hát itt nyilván van az látom a pénz, amiért már meg is éri eladni.
El is kell, azért emlékezzünk vissza, hogy a Vitális M4 Sportnak adott utolsó két, vagy legutóbbi 2-3 interjúja, akár a bajnoki cím megszerzése után, akár itt a Székházban, amikor az évi játékosa lett, mind a kettőben elhangzott, hogy nagyon kíváncsian várja, hogy mit tartogat számára a jövő, és hogy milyen új fejezet nyílik a pályafutásában. Tehát ő akkor ott szerintem úgy készült, hogy most
eljöttett.
Stabil válogatott lettél, lehetett hallani Celticről, egyéb csapatokról. Ő kinőtte a Győrt. Tehát itt ez nem kérdés.
Meg a magyar bajnokságot, hogyha úgy tetszik.
Igen.
Én benne csak annyi vetődött fel, hogy amúgy, ha a Győr tovább rombolja a Várát, mármint az ilyen játékkal, akkor az mennyiben befolyásolja az összeget, amit adnak érte, illetve a jelentkezők számát, vagy a Győr pozícióját, tárgyaló pozícióját befolyásolja-e vajon?
Hát abszolút, hát a tárgyalási pozíciót már most befolyásolja, az, hogy nem az, a BL-ből vásárolják ki, hanem egy olyan szituációból, ahol a játékos már diszkomfortos helyzetben van. Tehát rombolja a saját pozícióját a Győr.
Ez a Vitális itt viszont nem merő. Ha akar, akkor menni fog, viszont aki most akarja, az egyetértek, hogy kicsit jobb helyzetben van, mint mondjuk 2 hete.
De nem emiatt a 2 meccs miatt veszi meg, ha megveszi.
Így van.
Ja, ezt nem gondoltuk, csak az összeget lehet, hogy befolyásolja, vagy nem tudom.
Valószínűleg igen. Én még azt is el tudom képzelni, hogy adott esetben a játékosnak ajánlott fizetést is, de azt inkább kevésbé. De
na, azt
most anélkül, hogy megbántanám a klubot vagy a játékost, tehát itt az ő játékjogának a vételára európai szinten nem egy olyan kiugróan magas összeg, tehát túl nagy deficitről, vagy kevesebb összegről azért nem beszélünk. Főleg, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy egy Celtic nagyságú klub jönne.
2-4 között neked mi a megérzésed?
Hát 5 alatt az biztos, uh-huh. Már hogy millió euró.
Uh-huh. Te cuki vagy, hogy rám néztél megmagyarázni.
Hát nem megmagyaráztam, hanem csak úgy mondtam. Na. Uh-huh. Szóval hogy igen, hogy 5 alatt, de inkább 4 alatt, és akkor most, hogyha azt nézzük, hogy a Celtic. De azért nem jó, például a Celtic szélsőségesen gazdag egyesület, még európai szinten is. Tehát ez gyakorlatilag az utánpótlás csapatoknak az árszabása ez a 2 millió euró.
Ez a szomorú valóság.
Tehát azért mondom, hogy ha most ide jön egy nagy, vagy egy tehetősebb európai klub, és azt mondja, hogy jó, nem adok érte 4-et, mert nem a BL-be vagytok, hanem csak 3-at, hát a győriek azonnal elengedik. Tehát nincs alkupozícióban a Győr. Tehát ez olyan nagy összeg.
Ez a BL selejtezős kiesés, ez szerintem...
Nem, csak gondolj bele, hogy azt mondom,
ez
hogy...
Ez senkinek se tett jót.
Nem, csak gondolj bele, hogy azt mondom, hogy 4 helyett 3, hogy ez pici különbség, de egyébként valójában 25%.
Hát hogyne. Hát tehát, sőt, 30, vagy 33. Attól függ, honnan
igen,
nézzük.
Igen.
Na,
Debrecen, Pjunyik, Jereván. Készülnek Debrecenben a jereváni útra?
Nem tudom, nagyon rég voltam Debrecen, nem voltam rég. Nem tudom, biztos. Én az a baj, hogy én így az elején, nem tudom, átadnám nektek, hogy bárkiről itt Jereván kapcsán beszéljetek.
A Győr nem verte ki a Pjunyikot?
De, meg az MTK is játszott vele annó.
Ebből azt mondjam hogy muszáj tovább lépni, lenne.
Tehát, hogy egy kevésbé erős Győr győzte le.
Debrecen olyan erős, mint a...
Mint a Győr?
Nem.
Mert azért úgy nem merném kijelenteni. Nem csak, hogy azt mondom, hogyha ezt a nagyon egyszerű vagy leegyszerűsített relációt nézzük, akkor azért megint csak ott vagyunk, hogy óvatosan, de átadhatjuk az esélyesség finom terhét a Debrecennek.
Hát akkor most ezt leszűkíthetjük arra, hogy az utazás megszervezés és hazajövetel az bonyolultabb, mint kivenni a csapatot?
Nem, abszolút nem erről van szó. Azért azt ne felejtsük, hogy a Debrecen alatt mondjuk a 3-4 legjobb játékosából 2-t, a Szűcs Tamást, meg most legutóbb ugye a Bárány Donátot, aki már, hanem is a Twente, ez egy másik holland csapathoz ment, és Hágába igazolt. Ráadásul új edző van, szóval itt azért nagyon sok kérdője van szerintem a Lokinál, hogy mit tud ez a csapat. Tét meccset nem játszott, egyébként a Pjunyik is csak 2-t a selejtező első fordulójában.
De valami máltai csapatot.
Igen, oda-vissza verte, ami szintén nehéz kiindulási pont, úgyhogy nagyon óvatos vagyok. Nyilván, hogyha az elmúlt néhány évet nézzük, akkor igen, mondhatjuk, hogy egy magyar klubcsapat feltétlenül esélyesebb egy mindenkori örménynél, de azt hiszem, hogy a keddi BL selejtező megmutatta, hogy nekünk itt aztán tényleg szerénynek és óvatosnak kell lenni. Nyilván nem kérdés, hogy szurkunk a Debrecennek, bazi nagy közhely, de hogy Szűcs és Bárány nélkül milyen lesz ez a Loki, és milyen futballt játszik, most 3 edzőmeccsen vannak túl, ebből nehéz következtetni. Én azért bízom benne.
De Zsuzsák lelkes.
Én nem mertem megszólalni.
De nem, hát most azért a Balázs láttuk a legutóbbi idényben is, hogy még mindig hozzá tud tenni.
Nem, hasznos ő Debrecennek, ez egyértelmű.
Én bízom benne, biztosan, de a pályán is szerintem.
Hogy a júliusi égésekből már most akkor megvagyunk erre a hónapra, és akkor augusztusig elmegy a Loki is, de azért legyünk óvatosak a Jerevánnal.
Na, akkor még röviden a Paks. Mennyi esélyt adtok Panathinaikosz ellen a Paksnak?
Mindenki egy levegőt.
Igen. Tehát hogy eddig olyan kevésbé edzett csapatokról beszéltünk, még majd, hogy nem a Twente esetében is. A Panathinaikosz
hát
bőven nincs a görög élvonalban azon a nívón, ahol egyébként lennie kéne, de attól még egy...
Ő a Panathinaikosz.
Igen. Egy nagyjából 100 millió eurós kerettel. Tehát nincs igazán miről beszélni. Tehát itt van az, hogy ez is ment egy közhely, de hogy
játszott
nincs vesztenivalója a Faksnak.
Fitos Józsi is, meg Torgelle, meg,
jó, tehát,
meg a Marci is, Eszterán.
Tehát,
és a Paks azért egy párszor belefutott már kellemetlen meglepetésekbe nemzetközi kupa első fordulójában. Én azt is el tudom képzelni, hogy itthon valahogy megverik 1-0-ra a Panathinaikos, kint meg egy nagyobb arányú vereség, mert ebben most bármi benne van.
Lenni,
Bognár György nem egyszer elmondta, hogy nagyon jó nemzetközi kupa szereplés, de az még a felkészülés része, mert 2-3 hete edzenek, egyszerűen nehéz fölhozni a csapatodat egy olyan szintre, viszont most egy olyan ellenfél jön, amely lényegesen magasabban jegyzett a paksiaknál, és amikor így a sorsolásnál láttam, hogy amúgy a Panathinaikos mit keres itt?
Hát igen, ez az első kérdés, ami felvetődik az ember.
A Panathinaikos mit keres a konferenciáliga második selejtező körében, nyilván úgy végzett a bajnokságban, úgyhogy talán itt a legegyértelműbb a párharc, de... Hát így van, hát ha látunk.
Hát győr az ugyanilyen egyértelmű, csak szerencsére az mondjuk fordított előjelen.
Igen.
Egyébként talán a Debrecen és a Fradi meg majd szépen rakja oda magát. Na jó, van, elmegyünk egy kis hírblokkra, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik a Liverpoollal. Elismerően nyilatkozott a magyar kormány eddigi reformjairól az Európai Bizottság. Záporok, zivatarok zavarhatják a napsütést. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A 25 éves középpályás 2031-ig szóló megállapodást írt alá. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangúlag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. A Red Bull pilótája Max Verstappen zárt az élen a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. A hollandot Lewis Hamilton és Charles Leclerc követte a két Ferrarival. A második szabad edzés fél óra múlva kezdődik.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további módosításokat javasolt például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Kinevezte a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az alelnöki teendőket mostantól Matyasovszki Zsolnai Bence látja el. A szakember a kulturális szférából érkezik, cégvezetői tapasztalattal. Tar Zoltán emellett közölte azt is, hogy az NK-at érintő átvilágítás részeként több mint 800 pályázónak küldtek felszólítást, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik az egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontja is. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején hibásodott meg a készülék hűtési rendszere, amelyet azóta kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték. Hazai sztár fellépők koncertjeivel, kísérletekkel, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket a jövő szerdán kezdődő Campus Fesztiválon Debrecenben. A Nagyerdőben felállított színpadon fellép például a 4-es, Street, a Honeybeast, Molnár Tamás, a Follow the Flow, a Soulwave, K. Kevin, valamint a Blaha Louisiana is.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött. Pulánál pedig három jármű karambolozott. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom. Négy autó ütközött a 37-es főúton, a Tarcali körforgalom és a Tokaj-Bodrog kisfalud elágazás között. A 37-es kilométernél a félpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap, a Dunántúlon, valamint északkeleten vannak erősen felhős tájak. A következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt néhány észak-dunántúli járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tiszató pedig 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben mikrofonnál Elva István, velem szemben továbbra is itt van Emil Kovács Erika és Gyenge Balázs. Hát szoboszlaiztunk, eljutottunk a magyar európai kupa szereplőkig, akkor most egy merész váltással most kicsit vb-zzünk is, hiszen mindjárt vége. Konkrétan két nap múlva ilyenkor már csak a végső győztes kilételez kérdése.
101 meccsen akkor már túl leszünk.
101-en már túl leszünk, hát a Nemzeti Sportban azt olvastam, hogy a franciák undorodnak a bronzmeccstől, de nyerni akarnak. Hát ez,
Még egy kicsit tovább.
Hát ugye francia-angol, nem tudom, kit mennyire motivál egy bronzmeccs, már beleértve a pályára lépőket is, meg nyilván valamennyire a nézőket is, főleg, hogy nem valami szuper meglepetésre négy közéjütő kis csapat az egyik, amelyik most aztán még a negyedik helyet is csodaként éli meg, de a bronzot főleg, hanem két csalódott korábbi világbajnok. Szerintem erről már beszélgethetünk erről is egy kicsit.
Annyit szeretnék, mert én az elmúlt két napban csak olyan emberrel találkoztam, hogy aztán lehet húrogni, meg leszólni.
Akit nem érdekel a döntő, csak a bronz.
Így van. Hogy nekik az a döntő.
Ja, mert olyan angol szurkolók.
Teljesen mindegy, és nem magammal beszéltem, ja. De hogy én csak ilyenekkel beszéltem, fiataltól idősig, fiúval, lánya, tehát
hát
hogy
azért
mindenkivel...
kevesen vannak szerintem, akik ezt gondolják, aki egyébként szem
azért
ez egy...
Azért levegyük már el a
De azt a keveset erre felkutattam.
Tehát, hogy én csak elmondtam, ezért mondtam, hogy le lehet húrogni, csak ne vegyük el.
Csak szerintem ez egy ilyen picit ilyen nagy zolós duma, hogy engem nem érdekel a döntő.
Nem mondta egyik sem, csak hogy neki az a döntő.
Egy francia-angol meccs szerintem egy VB-n, még ha bronzmeccs is biztos, hogy egy jól hangzó párosítás, az más kérdés, hogy
hiába undorodnak tőle.
Igen, hogy Tuchelről lehúzzák a keresztvizet, és ez a miért így cseréltél, miért úgy cseréltél a franciákról, mert mindenki elhitte, hogy elmennek a döntőig, csak aztán jöttek a spanyolok. Úgyhogy megértem a csalódottságot. Én is olvastam, amit mondtál a Nemzeti Sportban, hogy hát azért mindenki megtalálja motivációt, Bappéból gólkirályt csinálni, bevonulni a történelembe.
Meg azért a VB, utolsó
meccse. Meg a VB bronzérem, az VB bronzérem. Szóval, hogy azért...
Az még nincs, de Sámnak mondtam, hogy aranya már van, ezüstje is van, bronza hát igen, még nincs.
A, mint hogy a keret egy része ugyanígy ebben az persze, időben van, Bappéval az élen, úgyhogy...
Ugye, ugye címet védeni se nagyon szoktak a világbajnokságon, összesen az olaszoknak sikerült a hőskorban, meg ugye a brazilok, meg a braziloknak mindmáig utoljára, és annak is már több mint 60 éve. De az, hogy három egymás követő VB-n dobogón van valaki, az is hihetetlenül, hihetetlen, az meg azt mondom, a németeknek sikerült legutóbb, még 82, meg 90 között.
Igen.
Szóval,
az... A braziloknak is volt ott egy...
Bár ja, ott volt... ja, de 94-98-2002, így igen. Van. Persze, brazilok, sőt, hát ott két arany egy ezüst. Na mindegy, de az is a baromi régen volt.
Szóval és ez egy korszakos francia csapat, persze.
És de sem búcsúzik.
Igen. Igen, és meg szerintem az angolok vannak inkább letörve, tehát nekik lesz nehezebb talpra állni.
Ők nagyon közel voltak, és elhitték szerintem.
Mondjuk magasabbról estek mélyebbre.
De Balázs, letörve azért a franciák is le vannak, tehát az biztos, tehát a az angol az úgy volt, hogy ismét megtörténhet a csoda, a francia nem így volt, a francia úgy volt, hogy mi vagyunk a legjobbak, és meg fogjuk nyerni.
Igen, tehát... csak talán a francia-spanyol meccs alakulása egyértelmű volt. Ez hamarabb pofont kap.
De az egy óriási pofon volt a franciáknak.
Igen, de az angolok meg tulajdonképpen csak néhány
Öt perce voltak, csak már 20 perce nem jöttek ki a 11-es pontjukról.
Értem,
tehát csak... ott abban simán benne volt, hogy ez lesz a végkifejlet. A francia-spanyolban a meccskép alapján benne volt, de előzetesen szerintem hát nem volt francia, amelyik ezt gondolta volna, hogy így elkenik a szájukat.
A franciák, hogy ebből bronzbecs lesz, mint az angolok.
Igen. De meg én azt érzem, hogy az angol játékosok és az angol szövetségi kapitány között most nagyobb a törés, mint a franciáknál.
Ott szerintem törés nincs.
Pedig úgy, hogy a franciáknál tök fura, emlékszem, hogy két évvel ezelőtt a németországi Európa-bajnokságon, hát gyakorlatilag két sajtótájékoztató volt, amire úgy lehetett emlni, hogy na, itt garantált a feszültség, és a legnagyobb, az egyik az angol volt egyébként, megjegyzem.
Szokás szerint,
de a másik a francia. Ugye nem szereztek mezőnygólt. Az elődöntőn pont a spanyolok ellen sikerült egy nyamvat gólt bevinni mezőnyből.
De azt és, is és minek.
Akkor,
de azt
akkor
is minek.
Elbukták, hát már ugye menet közben már követelték Deschamps fejét, a kiesés után gyakorlatilag a keresztre feszítését is, vagy a kínhalálát is kívánták. De most ehhez képest, de egyébként volt benne valami igazság, most nem a kínhaláról beszéltél, többszerűen, hanem a...
Te is szívesen láttad.
Nem vagyok egyetlen, egyáltalán nem.
Igen.
Nem, csak hogy megértettem azt a lelkiállapotot, hogy ott egyébként majdnem ugyanez a garnitúra volt. Tehát ilyen fékezhetetlen támadó
kapacitás. Ott még volt Griezmann talán, Olise még nem volt.
Na jó, de akkor is hát olyan játékosok, akiket egyet szabadon az hasz csinálja, de nem, pragmatikus volt, nem volt kockázatvállalás, ezért volt az, hogy nem születtek gólok, és most elengedte a gyeplőt, mentek előre, az a támadó
igen,
négyes, az a szenzációs
igen, de ez
volt.
A Doué, Barcola, Olise ez azóta jött föl azért.
Igen. Na jó, csak hogy az van.
Engedjük meg.
Na jó, csak hogy az van. Most,
könnyebb dolga van,
jó,
mint
csak,
akkor
hogy most az engedte el őket, mert már nincs veszteni. Hát most már én úgyis lelépek. Csináljátok, gyerekek. Csináljátok. És akkor egészen addig működött egyébként, amíg egy szervezett csapattal nem találkoztak.
Mondjuk a legszervezettebbel, mert
a legszervezettebb.
De a Paraguay ellen volt olyan pillanat, hogy te arra gondoltad, hogy itt bajuk lehet. Olyan volt, hogy na, már csak 20 perc, akkor a hosszabbításban lesz bajuk.
Igen. Tehát ott az angoloknak a gól után volt valami 12%-os labdabirtoklásuk, Paraguaynak 90 percen át. Tehát gyakorlatilag az amikor...
Hát igen, de Paraguay egy percig sem vezetett az angolok,
ugye? Na jó, csak azt mondom, hogy egy olyan meccsen ott nincs ellenfél, ott nincs meccs. Tehát az tiszta sor. Nem, ez csak az egészet arra akartam ki...
Jó, de a németeken előre vigyáztatok, és mégis tovább jutottak.
Jó, na, de mert ott bejött. Igen, de hát
meg a németek gyengébbek, mint a franciák. Tehát
hát, igen, de akkor ott is azért lássuk be, tehát az
hát már kellett hozzá.
Szerencsével persze, ment persze. Paraguay tovább. De hogy most nincs ez az ellentét Deschamp, a csapat, a sajtó és a szurkolók között. Tehát van egyfajta szolidaritás, ha úgy tetszik. Angliánál most jött el a törés pillanata. Volt egy törés egyébként.
A negyed döntő után
a keret hirdetéskor.
Igen, de már negyed.
Ott azért nagyon sok szemöldök felszaladt, amikor
Cole Palmer, Foden.
Amikor Tuchel úgy kitalálta a megbízható emberekre épülő keretét.
Na jó, de azért csalódás ne legyen már, hogy a négy közé azért jutottak. Tehát Anglia, most oké, tudom, hogy a futball tanítómesterei meg azt hiszik minden ebben,
hát
meg
VB előtt. Ők.
Azt gondolják, hát a tanítómesterek biztos, hogy ők, de hogy voltak, de hát annak 150 éve.
Igen.
De hogy a minden VB meg EB előtt azt gondolják, hogy majd megnyerik, hát ez rajtuk kívül nyilván senki. Ehhez képest, amióta én élek, körülbelül még az is lehet, hogy a legjobb világbajnoki szereplés. Ha megverik a franciákat, akkor én élek a legjobb világbajnoki szereplés.
Eredmény szinten mindenképpen játékot
tekintve. Ebbe belebukni azért az erős. Már pedig
nem, csak hogy bukott bele. Simán. Hogy bukott bele. Tehát szerintem ez az igazán fájó. Még csak nem is az, hogy a regnáló világbajnok ellen hősies harcban állva meghalt a
csapatéret,
hanem egy ilyen teljes
feladás. De az angolok milyenek? Ha ezt a meccset behúzták volna, akkor most persze óriási, ezt kapnak egy négyest a spanyoloktól, akkor ugyanez lenne, hogy Tuchel takarodja.
Jó, csak most itt annyira egyértelmű, hogy Tuchel rontotta el. Tehát ráadásul egy ilyen két dinamika volt itt. Az egyik, hogy a Tuchel teljesen rosszul csinált mindent, a Scaloni a túladon meg mindent jól csinált. Tehát szörnyű
idegállapot. Vajon Tuchel parancsolt rá Harry Kane-re, hogy a 16-oson belül védekezzé? Mert a Kane legalább négyszer blokkolt, hozott ki labdát, rontott, mert olyan is volt. De állandóan ott volt hátul.
Jürgen Klopp egyébként megvédte
Tuchelt,
hogy nagyon nehéz azért az edzőben, mert ha pedig behoz egy támadót, és így fordítanak az argentinok, akkor mondták volna Tuchelre. Nyilván nem lehet semmit már megváltoztatni. Most így minden egyértelműnek látszik, hogy tényleg a szövetségi kapitány nyúlt bele rosszul a mérkőzésbe, de ha...
Mint Rosszi az írek ellen, körülbelül ugyanaz.
Ne tépjünk fel magyar söröket, de ha teszem, azt meg lesz a bronzérem.
Hát ugyanez a típusú összeomlás lett a végén.
Ha megnyerik az angolok a bronzmeccset, akkor az most tragédia Londonban, hogy csak bronz, vagy tudnak majd örülni a harmadik
helyen? Szerintem egy jó nyugvópontra tudják jutatni a VB-t.
Igen, inkább nyugvópont. De... És egyébként mind a két országban most azon megy a matekozás, hogy legyen-e díszfogadás a csapatnak.
Ha nyernek.
Igen, tehát Párizsban is, és Londonban is. Igen, tehát hogy még nem tudták eldönteni. Igazából. Tehát ez így be is árazza, hogy mi legyen ki állapotban készülnek.
Ez legyen a problémájuk.
Nagyon magasan van a léc Párizsban és Londonban, nem? Hogy...
Na jó, igen. Azt hiszem, hogy ez Buenos Airesben nem probléma pillanatnyilag, mert...
Most már biztos nem.
Hogy Simon Zolival beszélgettem, aki úgyis ilyen argentin őrült, és azt mondta, hogy ott gyakorlatilag már nem tudom hány napja abszolút megállt az élet, és nincs esély rá, hogy hétfőig újrainduljon, de ha megnyerik a VB-t, akkor az a hétfő az mondjuk péntek.
Nagyjából.
Az meg már hétvége.
Akkor kimarad egy hét.
Tehát akkor kettő. Összesen kettő.
Igen,
tehát.
Én is most így végignyálasztam az argentin lapokat itt az
elmúlt napokban. De úgy, mondjuk a gyógyszertárny is nyitva, tehát így kell a megállt életre gondolni.
De meg jó, Argentinában nem azt mondom, hogy konstans, de eléggé sokszor fordul elő az, hogy társadalmi felhorgadás van az országban valamilyen ok miatt. És most is voltak kisebbek, nagyobbak, és meg volt hirdetve egyetemi megmozdulás is, legutóbb májusban volt. Most is lett volna, de nem lesz.
Elhalasztották, óriási.
Igen. Tehát mindenki feszedezik, tehát ott vannak a polgárháború határán, megnyerik a VB-t, és akkor
minden oké. Okay.
Egyébként igen. Egy újabb, több száz példa után egy újabb példa arra, hogy milyen ereje van a futballnak, a sportnak, de azon belül a futballnak, hogy mennyire összetudja kovácsolni a nemzetet, az embereket, mert lásd Argentina, minden milyen probléma van, VB-döntőt játszunk, úgyhogy innestől kezdve semmi nem számít, csak az, hogy valahogy ezt kiszurkoljuk.
Így van. Hát
ez... Spanyolok, ami ráadásul aztán egy sokszínű nemzet, ugye nem kell mondani, mert, és a válogatottjuk is az.
Hát most lásd, egy baszk támadó,
katalánok, spanyolok. Spanyolok is bőséggel, andalúziak bőséggel vannak. Hát,
de a Fuentes ezt... szépen összerakta ezt a brigádát.
Hát, mert... szerintem.
Igen, hát, igen. De az a legjobb, hogy most nézegettem, hogy 2017-ben De La Fuente volt az egyik oktató talán, de mert nem tanár, a FIFA prolicenses edzőképzésen Scaloninak. Tehát ő tanította meg a taktikai minden tudásra. És most találkoznak először azóta egymással. Tehát ott
alapvetően elővette már a De La Fuente az előadás anyagát, mert abból pontosan tudja, mire számíthat.
Igen. Tehát kérdés, hogy akkor De La Fuente olyan... a világ legjobb professzora, és vagy
Scaloni a legjobb tanítja. Igen. Amikor iskolába járt, azt biztos nem tanította neki, és ha lesz egy Messid, az ügynöki a földből. Na jó, de akkor apropó Jamal, messzizhetünk, de mindenki messzizik engem, mert Jamal jobban érdekel, mert azok közül az előzetesen a csúcsra várt nagy sztárok közül, a legtöbb egyébként, főleg az első meccseken, mert azért most már nagyon kiegyenlítődtek a csaták, de azért hát ott hányták a gólokat. Tehát 6 góllal az elmúlt 30 évben szinte minden VB-n gólkirály lehetett valaki. Most 6 góllal álltak 4-en, de most már azt hiszem 5-en.
Bellingham is már azt hiszem.
Bellingham is 6, a Kane is, ugye Holland 7, Mbappé meg a Messi 8, Jamal meg azt hiszem 1.
Talán Mbappé még a kivétel, de ő azért játszogatott április-májusban, de ugye Jamalnak kimaradt a VB előtti jó néhány hét.
Igen.
Tehát ő gyakorlatilag a VB játszott először újra, és ez nagyon érződött rajta.
Hát sérült is volt, első meccsen is kezdett.
Hát igen, és most jön fölfelé, és szerintem...
Na jó, de gól nincs, hat. Tehát meg most volt, támadták meg lesen.
Az ő jelenléte azért jót tett a társaknak, mert azért még ha nincs is csúcsformában, rá azért figyelni kell, be kell kettőzni, hogy még egy harmadik biztosító ember.
Hány szó fog feküdni Lamine Yamal az első negyed órában?
Hát azt mondja, tuti, hogy
azt mondja, az első tuti, negyed órában?
Hát az angolok ellen ez volt, hogy az elején össze-vissza rúgdosták őket, azt egy idő után már nem, mert akkor ki lett volna sárgázva a fél argentin csapat, jól csinálták, mert az argentinok, vagy az angoloknak kellett egy pár perc, amíg magukhoz
térnek. Most már tudjuk, ki a játékvezető, tehát szerintem az nem fordult elő, hogy az lesz, mint az elődöntőben, egyikben, másikban, szerintem mind a
két volt Salvadori és amerikai volt a két bíró.
És akkor a Salvadorinak volt Honduras, meg Nicaraguai segítője, tehát az, hogy Olise első félidőben a pályán maradhatott, és azt nem barozták, amikor gyakorlatilag véletlen dolog volt, de bokát talált. Tegyük is félre, Jamal mennyiszer lesz a földön, hát az argentinok játékstílusában nagyon sok minden benne van, csúsznak, másznak, harapnak. Érdekes stílus lesz ez, hogy a szlovén játékvezető az elején bele kell szerintem, hogy úgy nyúljon, hogy meghúzni a vonalat az első két falt után, hogy mindenki tudja, mi a helyzet. Jamalnak nem lesz könnyű dolga, de nyilván Messinek sem. Én kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a labdabirtoklás az első negyed órában.
Hát szerintem spanyol fölény lesz.
Véletlenül igen.
De az argentinokat egyáltalán nem érdekli a meccs első háromnegyede.
Nem. A 19-12 gólt a 75. percben szereztek.
Sőt, persze. 80 után azt hiszem a meccseknek, nem tudom, vagy a gólok hány százalék a 80 után.
Igen, tehát...
Hát a kieséses szakaszban még minden meccsük egy regény, ugye?
Igen.
És még pont a döntőnél lenne az. Szóval...
Igen.
Tehát az előző döntőjük is regény volt, tehát az argentinok azok...
Szeretnék, igen.
Azok jó figurák.
A kérdés, hogy a főhős vasárnap újra kap-e koronát. Egyébként én a VB előtt, nekem ez volt az álomdöntőm, mert nyilván Messi a kedvenc játékosom, de mivel a Barcelona pedig a kedvenc klubom, így komoly problémával fogok szembesülni, de most...
Na vannak ezzel így néhányom.
Én megoldottam 26-ban Argentina, 30-ban, 34-ben pedig Spanyolország, és akkor gyakorlatilag megvagyok. De ez egy érdekes döntő lesz. Én egyébként nem hittem volna, hogy az argentinok elmennek a VB döntőig. Valahogy a csoportkörben is azt éreztem, hogy...
Mondjuk a világ legkönnyebb ágán voltak.
Hát jó, igen, oké, de...
Hát ránéztél az ágra, és azt mondtad, zöld fog ki, Egyiptom, Svájc, az a nehéz meccs.
48 Svájc. Csapatos VB-n elmész a döntőig, ott már...
Csoportban Jordánia.
Szerintem azt nem kell megmagyarázni.
Ja, de... nem kell, csak...
De valahogy én erősebbnek éreztem a 4 évvel ezelőtti argentin válogatottat, viszont a mostani az még az akkori csapatnál is szintet tudott lépni.
Szerintem is, sőt, főleg csapat szinten, mert akkor túlságosan messzire hegyezték ki, most meg már azt is érzik, hogy megy az a játék, amikor Messi az előkészítő, tehát lásd az elődöntő. Tehát, hogy nem kell feltétlen neki befejezőnek lennie
hát
ahhoz, hogy...
Alig különbözik egymástól a két argentin csapat, nem?
22-es fel 26-os. Igen, Máriát vettett hát ki
igen,
belőle.
Igen.
Mert szerintem az Álvarez 4 éve jobban játszott.
Na jó, de...
Most.
Mely,
Julián Álvarez.
Igen, viszont én meg azt látom, hogy azok a játékosok, és ez egy kicsit furcsa szituáció, de azok a játékosok, akik klub szinten, egyébként érdekes mondom, pont Angliában játszó játékosokat érzek, így a McAllistert és az Enzo. Az Enzo, akit a Chelsea-ből gyakorlatilag tavasszal már, hogy ki is pateroltak, mert nem akart játszani, nem rossz volt, béna volt, mit tudom.
McAllisternek sem volt nagy
éve. És a McAllister, igen, tehát hogy helyenként borzalmas. Ez a két ember olyan motorja ennek az argentin csapatnak,
az Enzo hogy mindenki csak pislog. Elképesztően játszik.
Igen. Tehát az Enzo, akit még kinéztek a Benficából, akiért a januári átigazolási időszakban adtak 125 milliót. Igen. Januárban. Tehát igen. Na jó, csak hozzáállás, azért ez nincs meg a legtöbb válogatottban, és az argentinoknál meg toppon van, tehát mindenki imád a válogatottban játszani.
És nem feltétlen csak Messit keresik labdával? Tehát pontosan tudják azt, hogy most már nem az van, hogy...
Hát a Messi keresi a többit a labdával, most már ott
és nem is akárhogy.
Ja. Igen. Na, kevés az időnk, és ne csak vb-zzünk, viszont miután Nemzeti Sportkör már nem lesz vasárnapig, akkor gyorsan egy ország nevet kérek mindenkitől. A bronzmeccsettől undorodunk, tehát ahogy Mbappé mondta, tehát én arról nem beszélünk, jó, de a döntőre, mert mégiscsak azért az a fontos, ki a világbajnok.
Mind a kettőre válaszolok, szerintem francia bronzére.
Na, így is lehet.
És reményeim szerint Messi vezetésével argentin győzelem, de a spanyoloknak is örülök.
Azt akartam mondani, hogy én tök ellentétét mondok, én Spanyolországot és Angliát mondom.
Szerintem.
Tehát akkor tök az ellentét.
Igen.
De mivel hozzátett a spanyoloknak is örül, ezért nem tudtam rávágni ezt, hogy az ellentét.
Visszafelé. Anglia, Franciaország, Argentina, Spanyolország.
Tehát magyarul, hogy lefordítsa magyar, a spanyolok és a franciák nyerik a helyosztókat.
Hozzá igen. Kell egy kis szótár.
Jó, hát itt vagyok.
Bocsát, és te mit mondasz?
Hűha.
A franciában szinte biztos vagyok, bármennyire is undorodnak.
De ezt mondtad a spanyolok előtt.
Én olyan francia-angol döntőt tippeltem, mint a húzat, úgyhogy ebben a szempontból nem vagyok túl életképes. Én azt mondom, hogy spanyolok. Spanyolok és franciák. Na, de nagyon kevés időnk van, de kicsit beszéljünk vívásról, mert erre a héten a szövetség ugye tájékoztatta a Hongkongban kezdődő, jövő héten kezdődő világbajnokság előtt a sajtót, és erre beszélgetett Bocskó Gábor szövetségi kapitánnyal, ott azért több fegyveremben is mondjuk kihívásokkal küzd a csapat a VB előtt, mindenek előtt férfi párbajtőrben, ezt se gondoltuk volna két éve, amikor éppen az olimpia dobogó tetején állt a csapat, de azért a férfi karcsapat is elég érdekes összetételben, így, hogy Szatmári sincs, vagy sem lesz magánéleti okok miatt ezen a világbajnokságon, de azért női kartban is áll a bál, mert ugye ott meg Pusztai Liza nincs.
Így szóval, aztán vezetőedző sincs.
Így aztán vezetőedző sincs, így van. Na szóval akkor most hogy nézzünk ki? Férfi párbajtőről mondjál nekem két mondatot, mert ugyanaz a négy srác, fantasztikus nagy vívó mind a négy, ezt tudjuk, meg hát azt láttuk, hogy mit műveltek Párizsba, és most meg azóta gyakorlatilag.
És akkor azt hadd tegyem.
Szúrják lábon.
Azt hadd tegyem hozzá, hogy nem is volt még ilyen a vívók Gerevicsék idejében, meg nem volt világranglista kiemeltség.
Jó, hogy minden, hogy mind a
16-ban van, mind a négy fiú.
Ja, egyénibe.
És ez most mondhatnám, hogy 15. Koch Máté és 16. Andrássy Tibor, mert ott van a 16-ban. Egyébként teszem hozzá, hogy Szilágyi Áron 17. és elindulnak mind a 16-an, tehát se lejteznie kell, és Piszanna is.
Mert ugye, az EB-n ott
igen, hogy ezüstöt kellett volna védeni.
Ott mindenki se lejtez, igen, de a VB-n ott kiemeltek.
Igen, és egyszerűen nem működik de az összhang, de az a fura, hogy én nagyon sokat beszélgettem mostában a fiúkkal, és tavaly sokkal rosszabb volt az összhang. És
jaj, így volt most a jó.
Igen, most na. A jó.
Ja, és tavaly döntősök voltak a VB.
Igen, de tavaly nem volt, ugye, ha emlékeztek, ott egy kicsit váltás volt, Kesztei Zsombor.
Kesztei Zsino.
És Nagy Dávid cserélt az EB-n, VB-n magát. Úgyhogy én nagyon bízom, nekem Siklósi Gergő azt mondta, hogy ezt az évet erre áldozzák be, hogy egyszerűen. Az a baj, hogy amikor valakinek, tehát nincs meg az az ember, aki hátán tudja vinni a csapatot.
Az a klasszik befejező mondjuk, aki hogyha...
Vagy aki közte tud olyanokat hozni, mert az a baj, hogy hiába vagy jó formában, tehát nincs meg az a kohézió, ami azért fura, mert rengeteg közös programjuk van, nagyon jóban vannak.
Érdekes, nem, hogy...
Erre mondta ugye a Bocskó Gábor az, most hozhatnám a Real Madridot példaként, például ebbe az idényben, hogy sok, nem is mondom azt, hogy ego a fiúkra, de sok egyéni teljesítményt nem mindig egyszerű csapattá építeni, de ugye őket már sikerült egyszer-kétszer-háromszor éveken keresztül. Tehát, hogy most ez igazából melós. Én ettől a hongkongi VB-től picit tartok.
Hát már Bocskó is azt mondta, hogy se teszi a kezét, ha lesz három.
Hát mert ugye tavaly hat érmünk volt, abból négy csapat.
Igen, és minden fegyvernem, és férfi törtől kezdve.
Minden, hát női
törtől. Ez egy csoda év volt amúgy ilyen értelemben. Csak két év, ha még Párizst hozzá.
Csak nem volt arany, nem?
Nem volt arany.
Tavaly az volt, olyanok voltak, mint a kajakosok Párizsban, hogy hat szuper szereplés, rengeteg érem, csak nincs hegye a...
Azért, ha két fegyvernemet kéne mondani, én most azt mondom, hogy női párbajt, női kard.
Na, és ez egyébként nem is irreális. Jó, hát meglátjuk, szerdán kezdődik, addig még erről is itt tudunk beszélgetni, tehát addig lesz egy futballvilágbajnokunk is még, úgyhogy, sőt, például a Győr már le is játsza majd a luxemburgi csapattal.
Az első győzelmén.
Így van, ráfér nagyon az Etóra. Na hát köszönjük szépen Kovács Erikának, Bitman Emilnek és Gyenge Balázsnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör. Mindjárt folytatódik még innen a hazafutás.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál továbbra is Elpap István, kézilabdával folytatjuk a hazafutást. Ma este 18:30-től Európa-bajnoki elődöntőt játszik férfi junior válogatottunk a szlovénok ellen. A romániai tornán kiválóan szerepel a magyar csapat, a németek elleni tegnapi bravúros 27-25-ös győzelem után bizakodva várja a mai találkozót. Sotonyi László szövetségi edző így nyilatkozott Szabó Szilviának.
Cívből gratulálunk, és hatalmas örömet szereztetek nagyon sok embernek, akik szurkoltak és néztek a televízión keresztül benneteket. Ugye úgy fogalmaztál az értékelésedben, hogy fizikálisan jóval erősebb ellenfél várt rátok. Gondolom, hogy elsősorban ezt kellett ellensúlyozni, de milyen taktikával készültetek? Egy kicsit még a tegnapi meccsről beszéljünk.
Először is köszönjük a gratulációkat, és tényleg öröm, hogy ennyien csapat mellett vannak, és én azt gondolom, hogy ezek a fiúk nagyon beleadják a szívüket, lelküket a meccsekbe, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy érdemes biztatni őket. A németek elleni mérkőzésre vonatkozó pedig az kell ugye tudomásul vennünk, hogy ez nem az U18. Itt sajnos egy olyan korba lépnek a csapatok, amikor egy nagyon markáns különbség kezd kirajzolódni a csapatok között, és az általában elmondható, hogy nem a mi javunkra történik, sajnos. Úgyhogy ez abban nyilvánul meg, hogy azért erőben, gyorsaságban sokszor, de főleg az erőben nagyon nagy különbség van, súlyban is. És ugye ezt taktikailag, főleg az egy-egyezés nagyon előtérbe került az egy-egyben az előnyszerzések, a cselezések, és egy kicsit már ez az EB is számolva, hogy taktikailag jóval egysíkúbb, mint az előzőek. Tehát erre készültünk fel, ezekre az egy-egyekre, hogy ezeket próbáljuk milyen távolságba fogadjuk, ki ellen mit kell védekezni, illetve hogyha idézőjelben baj történik, valakit megvernek egy az egybe, akkor a besegítéseknek a prioritása az mi a sorrendje, mi a legfontosabb utána, mi következik, tehát kinek mi a feladata. És ez volt a kulcskérdés egyébként, hogy változtassunk még, tehát legyenek védekezési váltások, hogy ne tudjanak a németek alkalmazkodni, tehát a német csapat ne tudja ezt a felmegyek, játszok nyugodtan ezt a úgymond hadsereg jellegét elővenni, és az elején ez sikerült, ebbe jó belenyúlnunk, hogy a kulcsjátékost összezavartuk, a csapatot összezavartuk, úgyhogy ugye ez volt a kulcs, és ezt a srácok szépen végrehajtották ezúttal.
Te pontosan tudod, hogy mennyire fontos a végjáték, az utolsó percek, ugye úgy szoktatok fogalmazni, hogy az a money time. Ez jelzi a csapatod lelki erejét is, hogy itt most egy nagyon szoros végjáték volt, és mi jöttünk ki győztesen, egy német csapattal szemben.
Igen, általában ez az van a köztudatban, hogy ezek ilyen fordított előjellel szoktak megtörténni. A mi csapatunk mentálisan szerintem nagyon erős, és ugye mentális tervünk is volt a mérkőzésre, mentálisan is készültünk, és készülünk a végjátékokra is, készülünk a szoros helyzetekre, készülünk arra, amikor van egy ilyen rövid zárlat, most volt a németek ellen is egy ilyen 7 perces rövid zárlatunk a második félidőbe, hogy akkor mi a teendő. Összességében elmondható, hogy ez a csapat, amikor nagyon nagy presszió alatt van, nagyon nagy nyomás alatt van, akkor mindig elő tud húzni valamit, akkor nagyon, nagyon összeállnak, és nagyon egységesek lesznek, vagy leszünk. Úgyhogy nekünk jót tesz ez a krízis, és nekünk jót tesz az, hogy szoros a meccs. Szeretjük, úgymond, inkább azzal van probléma, amikor van egy párgólos vezetés, és akkor borul meg a rendszer, mint hogy a németekkel is ennél az 5 gólos vezetésnél. Uh-huh. Ott olyan ki nem kényszerített hibák voltak, amivel saját magunkra hoztuk az ellenfelet, és ez azért elég nagy luxus, tehát ezt is meg kell tanulni kezelni, és ennek az elcsúszásnak, ennek hamarabb véget kell vetni, illetve a legjobb bele sem menni ezekbe a hiba sorozatokba.
Azért volt egy svédek elleni súlyos vereség, úgyhogy arra mindenképpen szeretnék kitérni, hogy neked milyen feladatod, vagy a szakmai stábnak milyen feladataitok voltak, hogy a fiúkat abból esetleg kirángatni, nem tudom, volt-e ilyen nagy csalódottság, hogy most mi lesz, vagy tényleg, ahogy mondod, mentálisan jó versenyző típusok ezek a srácok?
Nagyon fontos, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és nyilván ebben vannak gyengébb mérkőzések. Az, hogy a svédek ellen ez így történt, ennek több összetevője van. Igazából ami így elmondható, az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és ez a svéd csapat ez úgy elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen a hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, le kell önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
Ma este 18 óra 30 percről Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol 2 góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anzsicsal soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején, még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. És itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül mára mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapat már mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés egy szintén erős csapattal, ami nem tudjuk, hogy van. Nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
A Nemzeti Sportrádió kézilabda szakértője Marosán György is értékelte a junior férfi válogatott eddigi EB szereplését. Sok gólos mérkőzést vár a mai szlovénok elleni elődöntőben.
A fiatalokban mindig benne van egy belejárója a hullámzása a teljesítménynek, viszont a formaidőzítésén szerintem egészen kiválóan sikerült a szakmai stábnak a magyar férfi junior válogatott tekintetében és a világverseny tekintetében, hiszen a fő meccs volt tegnap, és meglepetést okozott nekem az, hogy megvert a németeket, hiszen a német utánpótlás válogatott, nem csak a felnőtt, nagyon komoly minőséget képvisel, de még ezt mondom, ez a szakmai stábnak egy óriási dicsérete szerintem, és hát természetesen a játékosoké is, hogy sikerült tovább jutni.
Ugye ez a korosztály Gulyás Istvánnal nagyon szép sikereket ért el ifiben. Azt látod-e, hogy zökkenőmentes és szép folyamatos volt az átmenet, azzal, hogy Soltonyi László átvette a fiúkat, ugyanazt a munkát követi, és a fejlődésük, ez a rendszer, ami ugye azonos talán az utánpótlás csapatok között, vagy válogatottak között, ez így teljesen problémamentes volt.
Én úgy érzem, hogy igen, és ez már talán évek óta kiválóan működik. Ugye mindig azt mondjuk az utánpótlás eredményekről, hogy oké, jó, hogy EB-t, VB-t nyer, nem tudom én a lányok, vagy bárki, de ugye mindig a tovább lépés a kérdés. Most itt ugye még a junior korosztályból, a felnőtt korosztályba való lépésről beszélünk, hogy a játékosoknak a menedzselése, sikerül. Ez a férfiaknál kiválóan sikerült, hiszen ha csak visszagondolunk arra, hogy most már felnőtt férfi válogatottban jó néhány játékot játszik abból a bizonyos válogatottból, junior válogatottból, aki komoly sikereket érte, de mindemellett, amit te is mondtál, hogy van itt még egy átmenet az ifiből a juniorba, ahol szintén sokkal lemorzsolódás a korábbi években, és most ezt nem érzem, nagyon jó oldalról közelítettek meg a kérdésedben, hogy ez az első átmenet, ami veszélyt az ifiből a juniorba, jól sikerült a férfiválogatottnak, épülnek egyénileg, fejlődnek a játékosok, míg a játékrendszer működik, és ugye egyre komolyabb taktikai képességekkel rendelkeznek a játékosok, ahogyan nyilván öregszenek és telik az idő.
Túl a sportszakmai teljesítményen, ugye itt mindig bejönnek a mentális dolgok, és jó volt azt látni, hogy voltak hullámvölgyek tegnap is a meccsen, de nem roppant meg a válogatott, hanem túllépett rajta, sőt a szoros végjátékot is a magyar válogatott nyerte.
Bizony, a teljesítőképes tudásnak az az ismérve, hogy bízik magában az ember, és mentálisan is és stabil, ez jól látható a játékosokon, és ezek az önbizalmak összeadódnak csapatszinten. Tehát itt, hogy csak az utolsó pillanatokra gondolok, a kapusvédésre, amiből sikerült ezt a mérkőzést gyakorlatilag eldönteni, és hát azért is hoztam szóba a kapusvédést, mert tudjuk, azt erről beszélünk itt a stúdióban is már nagyon régóta, a mai modern kézilabdában az eredményre gyakorolt hatás az a kapusok részéről a legnagyobb, és ez tegnap is jól látható volt, hogy ezt a német válogatott a 25 gólon tartani, ez a védekezésnek és a kapusoknak egy óriási dicsérete.
A keretről mit lehet elmondani? Jól látjuk azt, hogy nem csak egy kezdő csapatunk van, egy kezdősorunk, hanem Soltonyi László bátran bevetheti a cserejátékosokat is, és ők hozzá tudnak tenni a teljesítményhez?
Így van, és be is veti, nagyon jól menedzseri a rendelkezésére álló játékos keretet. Egy ilyen világversenyen pedig ez kulcs, hogy minél több játékos legyen, aki ki tudja venni a részét a csapat összeteljesítményéből, hiszen nem egy vagy két meccset kell játszani, hanem folyamatos terhelés van, és hogy ez a torna döntő részére, a végjátékra ne jelentsen túlterhelést a húzó emberek tekintetében. Kiemelten fontos, hogy mindenki a padról beszállva is hozzá tudjon tenni, a többe állhasson, meg legyen az edzői bizalom, ami szükséges ahhoz, hogy nyilvánvalóan pályára tegye. Jól működik az edzőjátékosok közötti kémia, nagyon-nagyon kereknek tűnik nekem ez a történet itt a junior válogatottnál.
Gyuri, azzal egyetértesz-e, hogy most komoly edzői feladat, egyrészt az, hogy a tegnapi eufóriát ma ne egy ilyen elbizakodott, vagy egy túlzott magabiztosság kövesse, különösen annak fényében, hogy ugye a szlovén válogatottat, amelyikkel 18 óra 30 percről játszunk, a csoportmeccs során le tudtunk győzni 2 góllal.
Így van, hát ugye a fáradtság, azokat a pozitív elemeket, hatásokat, amiket okozott ez a győzelem, azt mindenképpen át kell vinni, és itt önmagától értetődik, hogy érkezik erre a mérkőzésre. Itt a kérdés az lesz, hogy a fáradtság, a fizikai fáradtság fog megjelenni dominánsan, vagy pedig ez a pozitív érzelem, ugye szoktad mondani, hogy flow-ban van a csapat, legyőzi ezt a fáradt. A fellépő fáradtságot és abból adódó oxigénhiány egy érdekes összecsapás. Ezt ugye említetted, hogy legyőztük őket a csoport küzdelmek során, ebből megint csak vissza tudunk csatolni, és pozitív érzelmeket tudunk transferálni erre az összecsapásra, de mindenképpen óvintani itt azért mindenkit attól, hogy ezt elkönyveljük biztos győzelemnek, mert nagyon jó képességű a szlovén válogatott. A szlovén válogatott évtizedek óta az egy-egy elleni párharcok nagyon jó, kreatív és cselező képességet tekintve kiemelkedő játékosokkal bír, és ez ugyanez igaz a mostani junior válogatottjukra is. Pontos lett a 2-3-as érzőnek a stabilitása, de megint, amikor előbb mondtam, az érzelmek lesznek a legfontosabbak, hogy tudjuk uralni a mérkőzés érzelmeit, kontrollat tartjuk, és természetesen kaput lényel kell párosodjon a védekezés.
Más típusú meccs lesz, mint a tegnapi németek elleni mérkőzés? Most a szlovének ellen mi lesz a kulcs, vagy a legfontosabb?
Igen, szerintem sokkal mozgékonyabb a szlovén válogatott, hogy az előbb is említettem, olyan sok egyéni párharc várható. Beállóval történő játék átalakulás, mert ahogy mondtam is, a fizikális, vagy egy szotinálás is mondta, a fizikális német válogatott után itt inkább az egy-egy elleni térnyerésből indított akciók lesznek dominánsak, és ebből történik a beállóval történő játék, és az átmenetek is szerintem gyorsabbak lesznek. 30 gól fölött várok mindkét csapattól, szerintem egy sokkal gólgazdagabb mérkőzés lesz, mint a tegnapi, ami a jól emlékszem 52 gólt fogott.
És gondolom, hogy magyar győzelemre számítasz.
Hát ez mindig természetesen.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpást találok. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oh, I'm done, girl.
Nemzeti Sport Krónika.
2031-ig Liverpoolban Szoboszlai Dominik, Szlovénia ellen a férfi U20-as kézilabda válogatott az EB elődöntőben. Lőrinc Tamás a birkózó szövetség elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. A német Bild információi szerint szívesen leigazolná Tóth Rajmundot a német Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg. Az Eto azonban egyelőre nem engedi a válogatott középpályást. Tóth iránt a korábbi sajtóhírek szerint a Brøndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől. Az FTC hátvédje Szalai Gábor pedig az élvonalbeli Maritimo labdarúgója lehet. A Nemzeti Sport információi szerint a portugál klub előre haladott egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Hamarosan megállapodás születhet a felek között. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyért vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzés dirigált a mostani VB-n. Az Egyesült Államok elnöke részt vesz a világbajnokság döntőjén vasárnap, erősítette meg Caroline Levitt, a Fehérház sajtótitkára. Donald Trump ma New Yorkba utazik, hogy részt vegyen egy FIFA fogadáson a Manhattani Trump Towerben. A Fehérház sajtótitkára azt azonban nem mondta ki, hogy az amerikai elnök adja át majd a világbajnoki trófeát, de várhatóan igen. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. 18:30-től pedig Szlovénia ellen játszik a magyar junior kézilabda válogatott Romániában az Európa-bajnokság elődöntőjében. Tegnap a németek legyőzését követően ma meg lehet a fináléba kerülés. Sótonyi László szövetségi edzőt hallják, a riporter Szabó Szilvia.
Ami így elmondható, az az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és az a svéd csapat ez ugye elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen a hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa-bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, lelket önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
Ma este 18:30-től Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol 2 góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anžića soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején, még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit, ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. és itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül mára mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapatnál mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés, egy szintén erős csapattal, ami, ami nem tudjuk, hogy, hogy hogy van, nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
Nemzeti Sportkrónika.
Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el, az UTES sportolója azóta már Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangulag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 évvel az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egyet célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg ilyen, így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak már csak ezután indul el, de ez sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv, hogy elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz. De ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen. Úgyhogy ez csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan. És olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
Beszéltél a beszédetben is rövid, hosszú és középtávú tervekről is. Hogyha egyet ki kéne emelned most így ámblok, amit szeretnéd, hogy majd, hogyha egyszer visszanéznek a te elnökségedre, akkor azt Lőrinc Tamás nevéhez kössék. Mi lenne az a legfontosabb?
Hát én most jelen pillanatban azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebbe a helyzetbe, amit el is mondtam, hogy az elmúlt években megszokott stabilitás és kiszámíthatóság meglegyen, hiszen akkor tudnak ezek a szakemberek a legmagasabb szinten dolgozni, akkor tud egy válogatott versenyző, valamikor én is az voltam, akkor tud legjobban a feladatára koncentrálni, ha biztonságban érzi magát, ha azon nem kell aggódnia, hogy mi lesz a jövő. Én ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. Először szerintem ezeken kell túl lennünk, továbbá az, hogy az akadémia zökkenőmentesen tudjon tovább működni, hiszen anélkül meg nem tudunk jövőt építeni. Ez egy másik sarokpontja az elképzeléseimnek. És ahogy említettem is, terve van a regionális központok kialakítása, hiszen mi is látjuk a pozitív hozadékát a központi felkészülésnek felnőttbe is és utánpótlásba is, és ezekkel a regionális központokkal, amiben az akadémia is partner lehetne, hiszen szakmai támogatást tudna neki nyújtani preakadémiai szinten, még lejjebb tudnánk vinni azt a ilyen kis központi gondolkodást, ahol az egyesületekben lévő gyerekek sűrűbben találkoznának, az edzők tudnának többször eszmét, szakmai tapasztalatokat cserélni. Én ezt egy következő lépésnek látom a jövőben.
2027-ben egyébként Budapesten rendezik majd a birkózó Európa-bajnokságot. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Hazafutás utolsó fél órájában labdarúgás következik, hiszen néhány nap múlva vasárnap estére kiderül, melyik csapat nyeri meg a 2026-os világbajnokságot, és kiszerzi meg a bronzérmet. Kreisz Bálint összeállításából megtudjuk, hogyan jutott el Spanyolország és Argentína a döntőig, a franciák és az angolok pedig a bronz csatáig.
Június 11-e óta 102 mérkőzést játszottak le az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy már csak a két legfontosabb találkozó van hátra. A bronzmérkőzés és a döntő. Négy csapat, amelyből egy világbajnok lesz, másik kettő éremmel távozhat, és lesz egy, amely hiába jutott el az elődöntőbe, végül hoppon marad. Argentina vagy Spanyolország lesz a 2026-os világbajnok. Avagy a kérdés, amely vasárnap estig foglalkoztatja a futballszurkolókat. A két csapat nagyon más úton jutott el a döntőbe, ezt fogjuk felidézni a következő percekben. A spanyol válogatott némi meglepetése gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, ugye már több mint egy hónap eltelt azóta, de talán még sokan emlékeznek az afrikai ország kapujában álló Vozinha bravúrjaira. Luis de la Fuente együttes ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Szaúd-Arábiát 4-0-val ütötte ki, és Uruguay ellen is nyert 1-0-ra, így első helyen jutott tovább. A csoportkör végén így értékelt az Uruguay ellen gólszerző Alex Baena. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az egyenes kieséses szakaszban is maga biztosan menetelt a spanyol válogatott, a legjobb 32 között Ausztria ellen 3-0-ás győzelem mellett meg a továbbjutás, majd jöhetett a 8. döntőben a dél-európai rangadó Portugáliával. A 91. percben a csereként beálló Mikel Merino döntött el a továbbjutás sorsát, a spanyolok 1-0-ra nyertek, ezzel összetörve Cristiano Ronaldo VB álmait. A sikert követően Mikel Merino nyilatkozott.
Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte.
A spanyolok kapusa Unai Simon egy rekordot is megdöntött a tornán, hiszen közel 650 percet hozott le úgy a világbajnokságon, hogy nem kapott gólt. Ez a sorozat a belgák ellen tört meg, Charles de Ketelaere volt eredményes az első félidő hajrájában. A középpályás találat előtt Fabián Ruiz is betalált, ezt követően hosszú ideig nem esett gól, úgy tűnt egy-egy zárul a rendes játékidő. Azonban Merino 88. percben ismét beköszönt, ezzel újból tovább lőtte a csapatát. Hallgassuk meg, hogy közvetítette ezt a találatot a spanyol RNE rádió. Most ismételten Mikel Merino értékelését hallják.
Nos, hogy is érezze magam boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ehhez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még két mérkőzés a világbajnokságból. Ez gyakorlatilag egy valóra vált álom.
Az elődöntőben a világranglista első négy helyezettje jutott el, Spanyolországra, Franciaország várt. Előzetesen talán Didier Deschamps válogatottja számított esélyesebbnek, de a pályán máshogy alakultak az erőviszonyok. A spanyolok nagyszerűen futballoztak, és végig kézben tartották a mérkőzést, végül 2-0-ra nyertek, és 2010 után ismét bejutottak a döntőbe. Pedro Porro értékelése következik.
Hát egy valódi álom vált ezzel valóra. Tényleg erről csak álmodozhattam korábban. Annyira, de annyira boldog vagyok az egész csapat miatt, a csapat hozzáállása miatt az elejétől a végig. Azt gondolom, hogy nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. Tisztában voltunk vele, egy nagyon kemény ellenfelünk van, amelyik nagyszerűen játszik. De hát ez a mi csapatunk, ez nem rólam szól, hanem gratulok mindenkinek, mert nagyszerű mérkőzést játszottunk. Igen, és te is mondtad, a világ egyik legjobb csapat az egyik legjobb esélyes, hanem a legnagyobb esélyes ellen nyertetek, amely nagyszerű csoportkörön van túl, és egyszerűen nem adtatok elég teret a franciáknak. Így van, abszolút mértékben tisztában voltunk vele, hogy az egyik kulcsa a továbbjutásnak az, hogy egész egyszer legyen nálunk a labda. Ha megszerezzük, akkor gyorsan támadjunk le, és ez sikerült is, nagyon boldogok vagyunk. Hogy érzed magad, hiszen láttuk, hogy nem voltál a végén teljesen komfortos, cserét is kértél. Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés során egyszer nem tudtam már többet a pályán tölteni, és hát ezért is vagyunk 26-an, hogy egész egyszerűen megoldjuk az ilyen szituációkat. Itt valóban a keretről van szó, köszönöm, te is nagyszerűen teljesített, úgyhogy ez tényleg az egységről szól, a csoportról. 5 nap, és aztán már ön is a világban neki döntő. Még én is lővörös vagyok. Hát most először még pihennem kell, az egészen biztos. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, de természetesen a felkészülés, a regeneráció, ami most innentől megy.
A spanyol válogatott lejátszott 7 mérkőzést, 13 lőtt gól mellett mindössze 1-et kapott. Elképesztő mérleg. Ezzel szemben az argentin válogatott rögös úton jutott el a döntőig. A címvédő a csoportkörben még magabiztosan menetelt, Algéria ellen Messi mester 3-as után 3-0-val, Ausztria ellen Messi duplájának köszönhetően 2-0-val, míg Jordánia ellen 3-1-jel zárt, így első helyen végzett. A csoportkört így összegezte a válogatottat irányító Lionel Scaloni.
Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
A magabiztos csoportkör után talán kevesen gondolták volna, hogy milyen nehéz lesz az egyenes kieséses szakasz Argentínának. A 32 között a zöldfoki köztársaság kétszer is kiegyenlített. Az egyik gólt a Puskás Akadémia légiósa, De Roy Duarte szerezte, így kiharcolta a hosszabbítást, amit nagy nehezen tudott megnyerni a címvédő. A végül megmenekülő argentinoktól a csapatkapitány Lionel Messi értékelt.
Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
A nyolcaddöntőben Egyiptom ellen lépett pályára a dél-amerikai válogatott, és az afrikaiak Ibrahim és Zico góljának köszönhetően a 67. percben már 2-0-ra vezettek. Még a 79. perc is úgy kezdődött, hogy két találat volt a különbség a felek között, de jött a dráma. Az első félidőben 11-es tontó Lionel Messi előbb gólpasszt adott Romérónak, majd lőtt egy gólt, ezzel 2-2-re módosult az állás. A hosszabbítási viszont nem jutott el a mérkőzés, Enzo Fernández a 92. percben újból beköszönt, így Argentina lehetetlennek tűnő helyzetből fordított. Így közvetítette a találkozó utolsó gólját az argentin La Red Rádió. Most Lionel Scaloni értékelése következik.
Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és két gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát is, folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
A negyed döntőben is nehéz dolga volt az argentinoknak. McAllister hiába szerzett vezetést a 10. percben, Endoya 67-ben egyenlített, és Weitz utána is jobban játszott. A forduló pont végül Embolo kiállítása volt, a második sárgát műesésért kapta, ezt követően az európaiak már a 11-es párbaj kiharcolására törekedtek. A 112. percig tudták tartani az argentin támadásokat, ekkor Julián Álvarez volt eredményes. A 121. percben Lautaro Martínez állította be a 3-1-es végeredményt. Lionel Messi értékelése következik.
Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra la selección grande, no me pasó nunca contra.
Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
Na, creo que este equipo como dije la otra vez, siempre compite, siempre van buscar.
Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Az elődöntőben Argentina Anglia ellen lépett pályára, és a szigetországiak megszerezték a vezetést az 55. percben, Anthony Gordon volt a gólszerző. Ezt követően szép lassan Thomas Tuchel együttese visszaállt védekezni, és ez megbosszulta magát. Enzo Fernández a 85. percben kiegyenlített, Lautaro Martínez a 92. percben kiharcolta a döntőbe jutást. A drámai pillanatokat így közvetítette az argentin La Red Radio. A győztes gólszerző Lautaro Martínezt hallják.
Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták. A Facu Medina
del banco que iba a entrar y... Az argentinok tehát a 4 egyenes kieséses mérkőzésükből kétszer hosszabbításba jutottak tovább, a másik két találkozón pedig hátrányból fordítva sikerült a rendes játékidőben nyerni. A spanyolok a magabiztosságot és a stabil védelmet képviselik, az argentinok viszont már többször bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszajönni. A kérdés már csak az, hogy vasárnap este kiemelheti magasba a trófát. A bronzmérkőzésen az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia játszik egymással, így véletlenül sovány vigasz lesz mindkét félnek, esetleg a dobogón zár. A rendkedvért röviden vegyük végig a két csapat útját, a franciák a csoportkörben Szenegállal 3-1-et, Irakkal 3-0-át, Norvégiával 4-1-et játszottak. A 32 között Svédországot ejtették ki 3-0-val, a 8-ad döntőben Paraguayt 1-0-ra győzték le, a negyed döntőben jött a Marokkó elleni 2-0-ás siker, az elődöntőben pedig a spanyolok elleni 2-0-ás vereség. Az elveszített mérkőzés után így értékelt Didier
Deschamps.
Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
Most pedig hallgassuk meg, hogy a második spanyol gólt hogy közvetítette a Radio France kommentátora.
Les Français qui ont du mal à récupérer cette balle encore avec Porro. Porro qui accélère. Oh, c'est passé. Le face-à-face avec Meillon. Oh, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 et c'est mérité. Et cette fois, c'est Pedro Porro qui est venu marquer face à Mike Meillon. Une deux décolle entre lui et Dani Olmo. Le petit ballon dans la surface. Et il ne peut rien faire, le gardien de but français. 2-0 pour la Roja. C'est mal parti pour cette équipe de France dans cette demi-finale.
Az angolok csoportgyőztesként jutottak tovább, a horvátok elleni 4-2-es siker, a Gána elleni 0-0-ás döntetlen és a Panama ellen 2-0-ával záruló találkozó után. A 32 között a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen hátrányból fordítottak, a végeredmény 2-1 lett. Mexikó ellen 3-2-vel zártak. A legjobb 8 között a norvégokat csak hosszabbítás után búcsúztatta a Tomás Tuchel vezette együttes, ez a találkozó 2-1-el zárult. Az argentinok ellen pedig hiába vezettek a szigetországiak, a szövetségkapitány védekező felfogású cseréi megbosszulták magukat, így 2-1-re kikaptak. A mindent eldöntő találatot így közvetítette a BBC kommentátora.
Here's Gonzalez playing it across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina and Lautaro Martinez from point blank range. He could hardly miss. Messi's cross, Martinez's goal, and England could be out here. Argentina in front in added time.
Most Harry Kane értékelését hallják.
Yeah, just got it for the boys, got it for everyone, the team, the staff, the fans.
Büszke vagyok a srácokra, szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
Már csak két mérkőzés van hátra a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságából. Olyan Spanyolország vagy Argentina lesz a világbajnok. Ki vigasztalódhat a bronzéremmel? Franciaország vagy Anglia? A hétvégén minden kérdésre választ kapunk.
Ez volt a Hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Pillanatokon belül kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Nem a koffein adag, ami feszítítben a szívemben, a lelkemben, pedig sejtettem.
Mert mindig félre nyúlok, mikor a vadészakában szólnak a húrok. Nedves alsó és remegő blúzok, stengbe jönnek a funky gandúrok. A belépőre csak annyi volt írva, sodor a funky újra meg újra. Na ez volt a kezdet, de az lett a vége, hogy a jatok is funkit nyomnak végre. Yeah! Oh, ooh, ooh, ooh.
látsz a pricsen. Bombán bámult rám, hogy mit keres minden. Én lennék az a lúzer, kinek a családi vége helyett ez a show.
De láttam, hogy rossz váltattam, mégis ártatlan. Talán egy életben egyszer másnak belefér az, hogy úgy sül el a fejben.
Én állok a csőnél, de lennék inkább annál a nőnél,
aki előre szólt, hogy nincs messze az est, amikor a funky elsodon egy hűvösebb helyre. Csak azt nem várta, hogy happy end a vége, mert a yardok is funkit nyomnak végre.
A sodor az élet, és a fű az égnő, yeah. Valahol máshol a béke harcosa ő. Ott szabadon szállhatsz, és nem hiszik, hogy ez vár. Gyere és érezd, és hagyd, hogy
sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze.